figyeltem mindent, hogy mi történik, hogy történik, de tulajdonképpen számomra...
Nem érezted szükségét, hogy állás foglalt?
Nem. De nem haragszol, értem, Marcikám.
Dehogyis nem. Én csak érdeklődöm, hogy igazából volt valaha olyan közéleti esemény az életed, amivel azt érezted, hogy muszáj állást foglalnod?
Nem.
Üdvözöljük a Gomba Presszó hallgatóit innen a Tepesrétről. 2023. október 20-a van. Igen, 20-a van.
Annyi megnéztem én is.
A mikrofonoknál Tomi és Tibi.
De mondjad az orzagomezest. Úgyis orzagomezes pólóban vagyok.
Na, Egor Zosma és orzagomez.
Nem orzosma, hanem zozma.
Vagy zozma, Egor Zozma és orzagomez.
De ki kicsoda?
Te vagy Egor Zozma, én pedig Orzagomez. A csenge mi volt?
Csenge semmi se.
De az jó név volt, amit ott...
De nem volt semmi se. De elfelejtettük. Na gyerekek, ha már szóba került ez a fiatal lány, kinek nyilván valami betegsége van, hogy apja korabeli férfiakkal készít rádióműsort, ma volt a legkreatívabb szerintem, nem? Hogy miért nem jön?
Igen, ez a falazás, ez jó.
Ugye azt már azért kifigyeltük Csengénél, ugye hát elég régóta figyeljük azt, hogy viszonyul ő a Gomba Presszóban történő szerepléséhez, tehát azt már régóta tudjuk, hogy nem szeret ide járni. Ugye a meglepetést már csak az szokta okozni, hogy milyen kifogásokat talál, amikor valamit mondani kell, hogy miért nem jön. És volt már sok minden, de szerintem a mai volt szerint eddig talán a legszínesebb és leggazdagabb. Hogy épít, hogy a kőműves munkát végez? Valami ilyesmi derült ki, mert jönnek a festők holnap. Munkát,
igen, tehát be kell fejezni ma a kőműves munkákat, mert holnap jönnek a festők.
Tehát Glettel, Csenge Glettel.
Szerintem nem Glettel, szerintem csak kever.
Nem hiszem, hogy csak kever. Nem hiszem.
Bár mondjuk neki azért a
nagybátyával
a korábbi egy munkája is mi? Kézi munk, tehát hogy voltak.
Jó. Szóval a nagybátyával egy építkezés, vagy lakásfelújításon dolgozik, és ott dolgozik, mit mondott, hány órát dolgozik? 12 órát, valamit mondott.
Hosszú, azt tudom.
Nagyon hosszú, tehát túlzás eszközével ért, és aztán mondta, hogy késni fog ezért. Késni fog. Mondtam, jó, oké, késni fog. Aztán kiderült, hogy 3 órát fog késni. És
az pont az adás vége.
Akkor gondoltam, hogy jó, akkor kezdjük később egy órával, és aztán végül kitalálta, hogy még egy cikket is kell írnia. Most. Hova kéne írnia egy 3 napos ünnep előtt egy cikket este, Jézus Mária?
Hát a netre.
Hagyjuk már. Na jó, én tudom, milyen cikkeket ír. Azokat újraírni nem egy nagy dolog. Jó van, Csenge, nincs ezzel semmi baj. Én inkább sajnálok téged amiatt, hogy ilyen szörnyű belső szorongással élsz, hogy ilyen helyzetekbe kell, hogy keveredjél emiatt. Na jó, szóval Csenge nem lesz ma. Ezt akartam mondani, csak kicsivel hosszabban.
Mind kellett volna.
De nincs ezzel baj. Ettől függetlenül be lehet telefonálni, mert élőadásról van szó. Ez a telefonszámunk.
56, 10 meg 73. Gomba Presszó, kit elérhetsz ezen a telefonszámon.
Felületesen olvasom a csetet, gyerekek, de mintha viccasztról kiderült volna, hogy egy 70 éves férfi. Vagy valami. De lehet, hogy csak így kapkodva beleolvastam, hogy valami nem stimmel viccasszal, de ezt majd megbeszélik egymás közt. Nagy csalódások vannak a hallgatók között a cseten, mert kiderült mindenkire, hogy hány éves. És hogy ugye hát miközben ő már este a fantáziátról, egyik a másikról, most kiderült, hogy hát sajnos egy 70 éves férfivel van dolgunk, gyerekek. Nincs ezzel baj. Ez a veszély benne van mindig az internetes ismerettségekben. Na, kész, passz. Tibi, nem azt mondom, hogy rossz kedvem van, mert én mondanék ilyet. hanem hogy egy kicsit nyomott vagyok, mert ettem egy rántott húst, de a bujadisznókból, amit tudva levőleg
hát az nem kis
dinoszaurusz combból készül, és utána nem bírtam ki, hogy két nagy adag mákos tésztát ne dobjak rá. Oh, nagyon. Ilyenkor tényleg az van, hogy a gyomorban összpontosul az ember vér áramlásának egy jelentős része, és az agyból kijön. Ezt mondják.
Hát ebben van valami, igen, mert hogy a gyomrot sem lehet a végtelenség.
Ugye? Hát de hogy most ott kell dolgozni.
Igen.
Na de a testem most meg tudja, hogy gombapresszó van, mert minden pénteken ilyenkor gombapresszó van. Tehát tudhatná, hogy szükség van a vérellátásra.
De tápanyagra is. Jó, nem ennyire.
Na jó van, befejeztem a olvasását a csetnek. Vicc az azt mondta, hogy szemtelen nyikhaj vagyok. Jó van, ne bizalmaskodjunk a műsor készítőkkel, gyerekek, azért tartsuk meg azt a három lépés távolságot, és azt a tisztelet mennyiséget mindenképpen mutassátok föl, mely kijár.
Két
hát egyrészt a korunknak, kijár a korunknak, kijár a tudásunknak, kijár annak a teljesítménynek, melyet 21 év alatt letettünk az asztalra, és egyébként is.
És a nagy képűségnek is.
Hát nem a nagy képűségnek, hanem hogy me egyébként megleszarom, mert kikapcsolom a csetet, az kész. Hát érted. Fogok én veletek beszélgetni. Viccasszal találkoztunk már? Te találkoztál?
Én találkoztam vele.
És tényleg egy 70 éves férfi?
Nem.
Nem? Na jó van, de egyébként meg teljesen mindegy is. Nézzük, gyerekek, mi lesz a mai adásban. Tibi, végül hogy végeztél Lengyelország történelmével?
Lengyelország történelmével?
Mert át tudom érezni a problémádat. Én is belefutottam már olyan témákban, amit olvasgattam, és a végén azt gondoltam, hogy ebből nem lesz semmi.
Nem, mert végül is aztán, tehát zanzásítva is szerintem elég érdekes.
Hát persze, hogy érdekes. Na jó, de ne úgy legyen zanzásítva, vagy három összetett mondat.
Nem, annál jóval több.
Na jó.
Főleg, hogy azért mégiscsak van benne egy kis magyar kapcsolat is. Tehát...
Legyen is. Képzeld el, Tibi, amíg pisáltam. Adás előtt dobtam egy pisit, gyerekek, és minthogy én ülve pisilek.
És állva kakálsz.
És állva kakálok, ezért volt időm egy kicsit rátekinteni a telefonomra, és kérlek szépen észrevettem a múltkor Twitter csatornáján egy bejegyzést, miszerint híres uralkodói dinasztiák sorrendje az uralkodás éve alapján. Hogy meddig tartott a Habsburg dinasztia, a nem tudom micsoda. Akarsz-e tippelni, vagy csak egyszerűen olvassam föl? Tippelj.
Hogy ki?
Ki vezeti a rangsort? Európa. Nem Európa. Világ. Most látom, hogy világ.
Hát...
Meddig fog tartani, amíg gondolkodsz?
Várjál, dinasztia alatt azt értjük, hogy egy család.
Hát igen. Tehát, mi más?
Bármi más is lehetne, de mondjuk
nem
értsük
bár.
Ezt.
De nem lehetne. Nem lehetne például egy foci csapat. Nem egy család.
Hát
nem mind egy család. Hát azért minden egyes házban volt olyan, hogy mit tudom én, az unoka öcs vitte el, vagy, beházasodott valahova, vagy...
Jó, de hát, hogy mindenképpen van családi.
Egy nevük van, nem. Van nevük. Tehát pontosan tudod, hogy a Habsburgok, a mit tudom én, a Romanovok.
Nem,
igen. Tehát nem kell ahhoz végig menni minden egyes kurva uralkodón.
Jó, nem megyünk végig minden egyes kurva
uralkodón. Mi lenne, hogyha válaszolnál?
Szerintem...
Ez pont a rossz tanuló felel hozzáállás.
Szerintem valahol Ázsiában van a leghosszabb, azt gyanítom.
A Ming dinasztiának a nevét keresed?
Az is jó nekem, a Ming.
Mi van még?
Csing.
Na, ne viccelődjünk, Tibi, csak azért, mert tök egyforma emberek élnek arra. A Ming dinasztia, kérlek szépen, ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7 elemű listán a hatodik.
És a hetedik a legkevesebb.
Igen.
És az első az meg a legtöbb.
Igen.
Ha mindig dinasztia csak a hatodik, de ugye ennek jól...
Elmondom, hogy ki a legutolsó, jó?
Jó.
Ptolemaidák. Azok ők egy egyiptomi, nem?
Egyiptomiak.
Görögök? Hagyjál már, görögök. Mert Ptolemaiosztra gondoltál?
Ja.
Na Tibi, mondjál valami érdemlegeset a témakörben.
Hát akkor...
Eddig azt mondtad, hogy Ázsia.
Eddig azt gondoltam, hogy Ázsia.
Menjünk már vissza Európába, hát mondjál már egy uralkodóházat az Isten szerelmére.
Hát várjál, mondjuk akkor a francia...
Milyen francia? Mondja már, mondd a leghíresebb európai uralkodóházat.
Habsburgok.
Hát igen. Hát nyilván ők az elsők.
De Habsburgok az elsők. Hogy az Istenben?
Mert miért? Milyen érveket tudsz felsorakoztatni ezzel szemben? Tehát miért csodálkoztál rá, hogy a Habsburgok a legtovább uralkodó dinasztia? Hova raktad volna a rangsorba? 20. helyre?
Nem, de mondjuk biztos, hogy nem az elsőre. Tehát azt gondoltam
volna. Mert ki az első? A te fejedben.
Az én fejemben egy angol vagy egy francia lett volna.
Angol vagy francia?
Igen.
Hát nem tudom, Tibi. Szerintem francia nincs is a listán az első 7 helyezetben. Na, elmondom akkor, jó, mert az a baj, hogy nem annyira érdekes, ahogy találgatsz, mert nem találgatsz semmit se. Habsburgok 1279-től 1918-ig 640 év. Oszmán dinasztia, azaz a török birodalom. 1299-től 1922-ig 623 év. A harmadik, ki kell találnod a harmadikat?
A harmadik?
A szíved szerint melyik lenne a harmadik? Amik a szívedre hallgatsz, és nem az eszedre.
Ha a szívemre hallgatok...
Ne ismételd el, amit mondok.
Várjál, akkor... Az egy közel-keleti dinasztia lenne. Európai kell mindenképp.
Ha a szívedre hallgatsz, egy közel-keleti dinasztiát mondanál.
Igen, mert hogy...
Mi köze a szívednek a közel-kelethez?
Mert ott gondolom azt, hogy egy uralkodó az nagyon hosszú ideig, vagy egy uralkodó család.
Tibi, tudod, mi az a szív?
Tudom.
Mi köze ennek ahhoz, hogy te egyébként mit gondolsz a közel-keleti uralkodó családokról? Mert az az ész, nem a szív.
De amúgy is szeretem a közel-keletet.
Tibi, figyelj már, veled nagyobb a baj, mint Taylor Swift-tel. Az Árpád ház, te hülye!
Az Árpád.
Tényleg a közel-keletet mondtad, amikor azt mondtam, hogy hallgass a szívedre?
Igen.
Nagyon, nagyon fura. Nem, már fura szó is kevés rád. Az Árpád ház a harmadik legtöbb, 400 évig. A Plantagenet ház Angliában, hallottad valaha a Plantagenet házat?
Igen.
De legalább nem azt mondtad, hogy persze. 331, a Romanovok 304, Ming dinasztia 276, és a Ptolemaidák 275 éve Egyiptomban. Hát ez, Tibi. Hát azt hittem, hogy te a történelem iránt ennyire nagy lánggal rajongó ember, ennél kicsivel azért, nem tudom.
De én a történelemben nem a számokat szeretem, hanem a történetet.
És itt sem a számokról volt szó, hanem hogy mondj valamit. Azt mondtad, Ázsia. Na jó, hol tartottunk?
Sehol.
De a lengyeleknél.
Ja, a lengyeleknél.
Ne mondd mindig arra, hogy hol tartottunk, az, hogy sehol, hanem gondolkodj, és mondd, hogy hol tartottunk. Szóval mi van a lengyelekkel? Mennyire sikerült feldolgozni ezt a hány évet? Legalább mondd, hogy hány évet.
Hát durván egy ezres.
Igen? Velünk együtt érkeztek?
Hát majdnem, hogy egy időben alakultunk.
És tudja...
Mi egy kicsit korábban.
És tudja a történelemtudomány, hogy honnan jöttek a lengyelek? Tehát erre is fényt fogsz deríteni a mai nap folyamán? Tehát úgy, ahogy a de kurva hangosan telefonáltok! Egy kis türelmedet kérem, és rögtön kapcsollak. Halló.
Halló.
Szervusz.
Na, közbe vágok egy kicsit, mert nem tudom majd hallgatni.
De most komolyan csak azért vágsz közbe, mert hogy el kell menned valahova, és nem tudod tovább hallgatni az adást?
Nem azért, mert mondani valóban, ez később tudja telefonálni.
Azt hittem csak bejelentett, hogy el kell menned. Nem,
hogy sziasztok, eddig voltam, aztán nem. Nem, most a zenei fejtegeset hallgattam, és van egy ilyen zenei, matematikai elméletem, hogy igazából nem azt kell vizsgálni, hogy melyik előadóból a legnagyobb csúcs előadó, hanem azt, hogy melyik zenei stílus, egy zenei irányzat, mekkora népesség, mekkora előadó közösséget tart el. Tehát minden igényesebb felé mozdult el, annál inkább meg lehet azt találni, hogy amatőr szinten is megérsz abba a fajta zenéből, tehát például popzenéből. Nem lehet elképzelni egy ilyen garázs popzene csapatot, vagy bármi ilyesmit. Abból csak ilyen csúcs, pár ilyen csúcs termék van, amik milliárdosok, viszont nem jelenik bőle senki. Például egy igényes rockzenekarból, abból akár egy kis településen is lehet egy híres rockzenekar, vagy egy iskolánk is lehet egy rockzenekarja. Ha meg elmész a komoly zene felé, abból aztán sokkal többen megélnek, és ott meg összbevétel van, hogy a pénzt is termelnek, vagy nagyobb iparág áll mögött, és így már igazságos a rendszer, hogyha így
de várjál, először is a nevedben is elnézést kérek a hallgatóktól, mert a hallgatók egy nagyon jelentős része, lásd 95%-a nem tudja, miről beszélünk, mert az még az adás megelőző fél órás bemelegítésben hangzott el, amire te most
reagálsz. Vessen magára, aki nem hallgatja.
Jó, mindegy. Szóval Taylor Swift jelenségről beszéltünk, hogy mi magyarázza. De István, mondd el az állításod. Tehát akkor mire jutottál, mi az állítás?
Hogy eloszlásként nézzük azt, hogy jönoszik meg a siker bizonyos stílusokon belül, akkor a popzenébe egy ilyen nagyon hegyes közé eloszlást állunk, ahol egy pár csúcsadónál osztatom a siker, és senki más, még az igényesebb stílusokban, pedig ez egy ilyen szép, széles harangbőrg, ahol megvannak a nagy tárok, a rockban is megvannak az ilyen nagy tárok, mint Taylor Swift, akik egyébként nem is pár évig, hanem 50 évig vannak a csúcson, viszont a rockzenébe akár egy kis településnek a rockzenekara is lehet túl a sikeres, és megélhet belőle. Még ez az olyan tévétlenül popzenébe, vagy DJ közt, ez lehetetlen szinte. Tehát, hogy van igazság a földön, csak nem a csúcstestvényeket kell nézni, az ilyen kiugrókat, hanem az ilyen nagy eloszlásokat kell nézni, az, hogy a jazzzenész, hát hány jazzzenész keres, ha összeadnak a jazzzenészre át a keresett pénzt, valószínű megvenni a popzenészre át a keresett pénzt, és a jazzzenészet tanulsz, jobb esélye fogsz megélni belőle, a popzenét csinál, a popzenéből csak 10 ember él meg az országon.
Látszólag koherensnek tűnő elmélet, de sajnos asztalnál meghal.
Nem, nekem igen? Tetszik.
Például nekem is tetszik, csak nem igaz. Tehát például, amit a jazzzenészekről mondtál, az hétfőn Zoli barátunk azt ott előttünk nagyon ékesen, személyesen cáfolta. Tehát nem lehet.
Magyarország, igen, oké.
Okay. Nem lehet. Jó,
de amatőr popzenész, vagy ilyen félamatőr, tehát popzenészként, sehogy nem ilyen. Tehát itthon hány popzenek akar élni?
Te félamatőr rockzenészként sem él meg, István.
Egy ilyen tribute banddel azért végtudtuk.
Lakodalmas zenekarokkal meg lehet élni. De ha
nem, egy ilyen tribute band. Én például rengeteg jelen voltam, ilyen egyetemi fesztiválokon, ABCD, ami az ACDC-nek a tribute zenekara, és tök jó volt, kurva. Tehát, hogy nem is megjel nekik. Vagy bármi, vagy Verperétől a Rhodes zenekar is tud. Nem,
biztos, hát hogy nem. Nem lehet, ebben, meg most itt keveredik az a baj, összekevertünk mindent egymással, és egy nagy kondérban kavargatjuk. Tehát az, hogy Magyarországon melyik zenéből hogy lehet megélni, annak semmi közel
ja,
az, külön, hogy
igen,
a világban
jó,
hogy lehet megélni. Igen. Na jó, van István, menjél, hova mész? Futni?
Na várjál, hát nagyon érdekes, hogy a Tibivel beszélgettük nagyon régen már, hogy ő után fog nézni az ilyen sporteszközök fejlődésének, úgyis, mint karboncipők és gerelyek.
Tényleg.
Küldtem is neki anyagot hozzá, de ugye...
Igen,
küldtem is neki anyagot hozzá, hogy csak meg kellett volna nézni, de nem.
Megnéztem.
Fel, és most megnézetett, na akkor jó, akkor legalább megnézted. Ha már annyit sem írtál, hogy kap be, hogy valami, akkor legalább megnézted, jó? Oké.
Okay. Vigyelj, Tibi, nem az interakciónak a nemzetközi nagymestere, na.
Most meg az első karbonrugó cipőt megvenni.
Na majd akkor számolj be a fejleményekről, hogy gyorsultál-e 30%-ot.
Mert hétvégén meg volt a 4 órán belül a maraton.
Na, nem volt jó, ezt elmondhatod, mert na, igen, mindenki volt. Kíváncsi.
Ilyen nettó időben meg volt, úgyhogy egy ilyen toj-toj keresést, hogy ott egy szenvedés levonom, akkor megvan, ezt kivontam belőle.
Futás közben, várj, neked kakilnod kellett futni, maraton futás közben?
Ez 4 óra hossza.
És?
Reggel indulva. Tehát képzeld el a napodat úgy, hogy reggel kávézol, reggelizel, és nem mész el, nem tudsz elmenni, hogy futás előtt 9-kor, akkor nem mész el délután 1-ig.
Hát én meg tudom csinálni. Főleg hogyha közben futok.
De a mozgás meghozza. Nem rossz, hogy gondolod. A perisztatikát megmozgatja.
Az úszás nem. Nálam legalábbis az úszás nem szokta.
De 4 órás úszás az már lehet.
Nem vagyok 4 órás úszás lehet.
Lehetne kiabálni, és farönk a vizen. Mint amit mindig kiabáltunk vizen régen.
Na jó van. Várjál, és ez az idő, ez végül is, tehát meg vagy vele elégedve?
Igen, ezt céloztam. Én 4 órán belül szerettem volna, ezt már futásnak lehet hívni, ez ilyen 5-40-es, vagy valami ilyesmi.
De várjál, a nettó idő volt 4 óra alatt, vagy a kakival együtt volt 4 óra alatt?
Nem, nettó.
Nem, sajnos nettó, a keresés, nem is kell jutni.
Pont kikakítod magad a 4 órából? Na ez a méreg.
A hivatalos időm az kívül van, és nem is sikerült. Tehát, hogy mire már rászontam, hogy most már ezt kiteszem, addig nem tudtam, mert megszorult.
Bassza meg.
És, Igen. Úgyhogy van, egy Iron Man, ezt barátom mondta, hogy ő ugye kúppal kezdve az ilyen napokat, reggel kijön, és nincs ez a gondja.
Így van.
És azt mondom, hogy egy versenyzőnek ezt kívülsz fel. Tehát, hogy a, nem tudom, az Iron Man-be a kúppok fejlődésre beleszámít a rekordokba például.
Figyelj már, a román azért, tornász lányok simán belementek abba, hogy megszüntessék nekik a
Menszeszt.
A menszeszüket, te meg nem vagy képes egy kúpot beáldozni egy rohadt futásért.
Nem tudtam, hogy fontos. Nem tudtam, hogy
na, legyen ez örök tanúság akkor.
És tudod, mit hallgattam közben Gombapesztó hiányában?
Na mit?
Egy István a királyt hallgattam egyszer végig, talán kétszer.
Hát még jó, hogy beszartam.
Utána meg egy kőves kelement hallgattam.
Na, az jó.
Tényleg jó volt. Hát ez Gombapesztóból ütletés, igen. Utána már egy Queen meg Rammstein, úgyhogy ezt nem őkkel büszke, de nem akartam közben telefonálni.
Nagyon vegyes. Elrontottad a jó kis kőműveskelement. Na jó,
van. És hogy melyek a karboncipőt.
Menjél, vegyél karboncipőt.
Na, jó szórakozás nektek.
Jó van, szervusz.
Hello.
Karboncipőt vesz. Majd István, ha megvan a karboncipőd, akkor egy képet küldjél róla, hogy hogy néz ki a karboncipőd.
És mindjárt lesz egy 3:30-as maraton.
Valamit mondott István, amihez akartam kapcsolódni, és teljesen elfelejtettem. Miről beszélt a maraton futás előtt? Hát mindegy. Na, akkor legalább 3 mondatot mondjál már, ha már Istvánnak nem válaszoltál, amikor átküldte neked ezeket az anyagokat. Mit tudtál meg a rekordtánról és a szöges cipőről?
Hát a rekordtánról azt tudtam meg, hogy maga a rekordtán szó, az pont olyan, mint a jacuzzi, tehát hogy egy terméknévből lett egyébként a
jacuzzi is az.
A jacuzzi is az.
Jó.
Most már minden jacuzzinak hívnak, mert ugye ilyenkor...
Tudom, miről beszélsz.
Igen, és akkor a rekordtán is ugyanígy, az egy német cég volt, aki azt hiszem, nem azt hiszem, hanem a Müncheni olimpiára készítette ezt a fajta gumiszőnyeget. Egyébként...
Ott volt először rekordtán.
Hát ott rekordtán, igen.
De hogy ilyen műanyagból itt, előtte salak volt? Vagy
igen, általában salak volt.
Ne, a müncheni olimpia előtti olimpián még salak volt?
Az előtte még salak volt.
Mikor volt a müncheni olimpia?
72.
68-ban még salakon futottak a futók?
68, Mexikó, szerintem az még salak volt.
Beamon, salakon futott neki a 80-hoz?
Voltak kísérletek, de olimpián... Én ott tudom, hogy olimpián a 72-es műkeni volt az első.
És azt tudod, hogy miből van a rekordtán? Azt lehet tudni?
Persze, ez egy
ne persze, ezt mondtam, le van tiltva persze szó.
Műanyag, meg...
Tibb azt tudod, hogy műanyagból legalább 5000 féle van?
Legalább 5000 féle van, de ez egy nem egy túl bonyoló, tehát nagyon sok féle van ráadásul, tehát nagyon sokan kísérleteznek mindenféle ilyen futópályáknak a létrehozásával, és nem is egyfajta anyagúak, tehát a rekordtán például, amit mi...
rekordtánnak hívunk.
Rekordtánként ismerünk, az már egyébként régen lejárt lemez, tehát az már túl kemény, túl aha. Nem elég rugalmas, tehát az újak ezek már sokkal rugalmasabb felületek. És azt lehet látni egyébként, azt viszont megnéztem, hogy a szöges cipőknek a szöge,
igen.
Az nagyon látványosan rövidült a síkfutóknál, tehát rövid távfutók esetében.
Rövidült, de több lett belőle?
Nem, és több se lett belőle, de rövidülni nagyon nagy. Tehát azzal a szöggel, amivel mondjuk a salakon futottak, azzal a szöges cipővel, te ott ragadnál mondjuk egy mostani műanyag pályán.
Mint egy magas sarkú cipőt viselő nő a lefolyó nyilásba?
Úgyhogy...
Érdekes. Most elmélyeztem.
Tehát most nagyon picik már, tehát hogy most megnéztem azokat a cipőket, meg közben ránéztem, hogy jó, megnéztem. Tehát a legolcsóbb cipő, amire azt mondták, hogy ez még úgy...
Futócipő?
Futócipő.
Igen.
De amit mondjuk én, nekem is javasoltak, a 100 000 fölött van.
Neked javasoltak?
Hát már, hogy annak a típusú embernek, aki én vagyok, tehát, hogy...
Milyen típusú ember
tehát, hogy én nem vagyok versenyző, én csak egy ilyen abszolút
Tehát amatőr.
Amatőr, futkározós, hogyha te azt gondolod, hogy tehát akarsz egy jó cipőt, ami mondjuk tényleg megfelelő, nem ezért töri a lábadat, meg nem tudom, hogy ez 100 000 fölött van. Nem sokkal, de 100 000
de nem szöges cipőből is ennyibe kerül.
De ez nem szöges cipő.
Ja, azt hittem a szöges cipőről beszélünk.
Nem, a szöges cipők sokkal drágábbak. A normálisak.
Azt hittem azt mondod, mert ja, addig arról beszéltünk.
Nem, hát a szöges cipőt azért csak az vegyen, aki sportol.
Igen.
Igen.
Szerintem meg aki gyorsan akar futni.
A sporttól.
De nem.
De.
Hát jó, hát sportol, érted. De nem minden sportoló.
Tehát utcai futkározásra semmiképp nem javaslom a szöges cipőt.
Nem, de mondjuk rekordtánon való futkározásra.
Arra se. Tehát ha csak úgy futkározol.
De mondjuk gyorsan akarok futni. De le akarom nyűgözni a Városliget, népét. És én nem csak ez a kocogós futást szeretném bemutatni, mondjuk a Margit-szigeten, hanem ezt az iszonyú nagy sprintet.
Akkor vegyél szöges cipőt.
Miért? Hát ez teljesen lehetetlenség.
Nem is biztos, hogy fölengednének szöges cipővel a Margit-szigetre.
Miért van ott valaki, aki nézi a cipőmet?
Van, persze.
De jaj, ezt most úgy mondod, mintha bármikor voltál volna futni a Margit-szigeten, az Isten
szerelmére. Hát futni nem, de voltam a Margit-szigeten.
Istenem, ez a kurva, hívjuk nagyot mondásnak. Na figyelj, Tibi, kezdjük el az adást, mit szólsz hozzá?
Jó.
Olvastad, de mai hír volt, hogy csináltak egy felmérést a magyar emberek körében, hogy fújnak orrot? Nem olvastad?
Csak például,
nem, akkor nem olvastad. Kérlek szépen, és ez legyen örök mementó, neked is és a többieknek is, egyrészt, hogy fújják ki az orrukat, de én ezt már pici gyerekkoromban megtanultam, mint ezek szerint akkor a magyarok több mint 60%-a soha életében nem hallott. Nem szabad úgy orrot fújni, hogy mind a két orrjukunk nyitva van. Remélem, te is tudod ezt.
Ez persze.
Te is tanultad gyerekkorodban, nem?
Nem tudom, hogy gyerekkoromban tanultam, mert valószínűleg igen. Tehát soha nem volt olyan, hogy mind a
megmondták,
kettőt.
Szerintem nekem anyukám mondta meg, hogy nem fújhatom úgy az orromat, hogy mind a kettő van. Egyrészt ez, Tibi, tele van az orrod, fújt ki. Most hallottam. Mindjárt rátérünk arra is, hogy magyarok hány százaléka gyűlöli a szipogást. És most elkövetted a másik nagy hibát, amit a magyarok elkövetnek. Nem szabad nagy erővel fújni az orrot. Ezt pontosan nem értem, mert ha kis erővel fújom, azt írják, hogy finoman kell. Akkor nem jön ki. Tehát azt csinálom, hogy
akkor csak az jön ki, ami egyébként is kicsöppenne magától.
Ami kicsöppenne, igen. Múltkor, hogy kicsöppen, de ezt most hagyjuk. Mert nem tudtam hozzá, ezt most hagyjuk. Foglalt volt a kezem, na. Szóval, magyarok 64%-át jobban zavarja a szipogás, mint ha valaki fújja az orrát.
Ezt elhiszem.
Én azon csodálkozom, hogy a magyarok 36%-át jobban zavarja az orrfújás, mint a szipogás.
Igen.
A 12%-uk szerint, aki náthás, maradjon otthon. Ez is nagyon kevésnek érzékelem ezt a 12%-ot. 32% utál mások előtt orrot fújni. Mi a bal rossz?
Azt teljesen értem.
Mi a bal rossz? És 6%-uk halkan szipog. ez megint valami, vagy egy nagyon ügye felmérés volt, vagy az újságíró úgy döntött, hogy kimazsonazza belőle azokat, amiket hát lehet röhögni. Na, szóval mindig fújjátok ki az orrotokat, de mindig az egyikjük legyen befogva. Mert mi a veszély? És ezt én így is tudtam, így képzeltem egész életemben, hogy belemegy az arcüregbe, meg a homloküregbe, meg mindenhol belemegy a takony, hogyha nem jól fújjuk. Úgyhogy csak óvatosan, gyerekek. De aztán onnan kiszedni, az nagyon macerás, gyerekek. Tibi, számoljunk be arról, hogy találkoztunk Ottóval, és drága kisöccsével, Zolival. Otto az idősebb?
Igen.
Mondd el, mi volt az esemény? Hogy te is mondj valamit.
Az esemény a következő volt. Otto, aki San Diego-ban él, hazalátogatott.
Mondanánk, hogy ott él és dolgozik, de nem dolgozik, mert kirúgták.
És hazalátogatott Magyarországra. És ennek örömére meghívott bennünket egy vacsorára, hogy akkor beszélgessünk, és a vacsorát pedig ő fizeti nekünk.
A Szaletli vendéglőbe, a Tököli útra. Vagyis a Stefánia útra. És olyan sokan hallgatják már a Gomba Presszót, hogy az egyik hallgató, miután felismerte a Szaletli vendéglőt, elmondta, hogy az egyik séfet gyerekkora óta ismeri. Hát így, ilyen sokan hallgatják. Gyakorlatilag egész Magyarország hallgatja ezt a műsort.
Én, amikor megnéztem a menüt, és aztán amikor meg is kóstoltam azokat a dolgokat, amiket kihoztak. Hirtelen eszembe jutott, hogy ez pont az a típusú étel, ami közelít a fine dininghoz, de hogy szerintem ez az, amit még ha nagyon-nagyon-nagyon akarom, akkor lehet, hogy tudnék érni mondjuk kb. Közelítőleg erre a szintre, és tök jó receptek voltak, úgyhogy most kedvet kaptam ahhoz, hogy kipróbáljak például azt a marha nyelvet. Azt mindenképpen ki fogom próbálni. Mert hogy ezek nagyon érdekes, de még mindig jól elkészíthető ételek.
Ezek semmiképpen sem fine dining ételek voltak. Egyrészt elég volt ránézni az árakra. Azokhoz nyugodtan hozzá lehet írni egy nullát, és akkor jársz majd ott. Másrészt pedig ez nem feltétlenül ez a... Tehát nem volt ez a betegesen nagy hangsúly fektetve például a tálalásra, hanem ez egy rendes, mint egy bisztró étterem, vagy valami ilyesmi. Tehát egy igen jó, szerintem kifinomult ízléssel elkészített kaja volt az összes, amit ott ettünk. És de pont az igazad van, amit te otthon bármikor el tudsz készíteni. Mert lehet, hogy otthon a nem tudom kinek a menüsorát, az Onyx étterem 13 darabos menüsorát nem tud elkészíteni, mert az összetevőknek a 80%-a soha bűnös életben nem hallottál, de utána néznél, hogy mi az, akkor nem tudnád beszerezni se őket. És azt sem tudnád, hogy mi az a technológia, amivel el kell kezdeni őket feldolgozni. Ha már Onyx étterem, és nyilván nem véletlenül jutott eszembe az Onyx étterem, az Onyx étterem falán kint lesz az én kislányomnak a fényképe, mint az alkotó csapat. Hát ő mint belsőépítész.
Gratulálok neki.
Én is gratulálok neki. Mindenki gratuláljon neki. Ezen dicsekedett. Írtam is neki rögtön, akkor biztos, hogy bemegyek. Megnézem, mondta, hogy ez egy kicsi sokba fog kerülni. Nem azt mondta, hogy jó, rendben, apa, akkor elintézem, hogy legalább egy fogást egyessél a étterem vendégeként. Nem, a sokba fog kerülni, apa. Jézuskám.
Akkor benézel?
Nekem ez bármennyi pénzt megér, hogy kicsit megsimogassam a fényképedet az Onyx étterem falán. Na jó, és hogy érezted magad, Tibi?
Én nagyon jól éreztem magam, kimondottam.
Jó volt. Otto, ugye úgy volt, hogy a Szaletli étterem az egy, én nem tudom most, hogy Budapesten hogy vannak eleresztve azok a nem szórakozó, hanem éttermek, vagy hogy mi ez? Vendéglátóhelyek, ahol élő zene mellett lehet enni, de szerintem nem lehet sok belőlük.
Szerintem sincs.
Ez például egy olyan hely, és Magyarország, nem azt mondom, hogy legjobb jazzzenészei, de a legjobb jazzzenészei közül való zenészek zenéltek, közöttük Otto kisöccse Zoli, aki nekünk 100.005.687.694 éve lelkes hallgatónk.
És akitől tanultunk bőgőzni.
Nem. Tibi, miért helyezed magunkat rögtön egy alacsony polcra, akivel együtt bőgőztünk?
Ja, jó.
És akinek elmagyaráztuk, hogy kéne bőgőznie. Annak idején keresétek meg egy régi adás, azt hiszem a bőgőmasina az a címe, vagy valami ilyesmi. Na jó. Szóval jó volt, igen. Két vicces dologra azért felhívom a figyelmet. Egyrészt Otto, az a hallgatónk, biztos van még ilyen, csak nem találkozunk mindenkivel ilyen hosszasan, és nem tudja elmondani minden hallgató ezt, pedig ugyanígy gondolja, mint Otto. Ha csak Ottót hallgatnánk, hogy a Gombapresszó az egy milyen minőségű rádioműsor, akkor az elégedett lennél, nem?
Akkor abszolút.
Tehát nem tudnám itt szó szerint visszaidézni azt, amit az adásokról mondott Otto, de minden pozitív jelző elhangzott a mondatában. Sőt, azt hiszem, még annál több is egy kicsivel. Valami fura, van Ottóban egy húr, aminek olyan a saját rezgés száma, melyet a Gombapresszó tud megpengetni, és semmi más. Így aztán ő egy egészen magas piedesztára helyezte föl a mi 21 éves munkásságunkat, és azt mondta, hogy gyakorlatilag egyre jobb. Ekkor gondoltam azt, hogy ezt egy feltételes módban kell kezelni, de nehogy én Ottót és a többieket, akik ezen az álláspontban vannak, semmiképpen nem szeretném lebeszélni arról, hogy ezt gondolják rólunk. És nagyon örülünk, mert igazság szerint ugye az egy kurvára mindegy, már az ő szempontukból, hogy te vagy én mit gondolunk arról, hogy milyen az adás, ha nekik jó.
Igen.
Hát ha nekik ez jó, akkor kik vagyunk mi, hogy megakadályozzuk őket ebben a szórakozási formában. Ez volt az egyik, a másik pedig, amikor nyilván minden egyes ilyen alkalommal, amikor már minimum 2 óra eltelt egy hallgatóval történő beszélgetésben, azért valahogy ki előjön az, hogy hányan hallgatják. És ilyenkor én szoktam hanyat fekve, a hátamon pörögve, ordítva bőgni, hogy azért bazd meg 21 évig csináltuk, és a létező összes energiámat belefetszoltam, és elértük azt, hogy ott tartunk, ahol tartunk, hogy ez annyira kevés. De ezt magamtól soha nem szoktam felhozni, ezt mindig mások triggelerik ki belőlem. Én már ezzel nem szoktam foglalkozni. És akkor miközben erről beszélgettünk, közben végzett a zenekar, így aztán Zoli oda tudott hozzánk ülni az asztalhoz, és Otto megkérdezte tőle, hogy ne tippeld meg, hogy a gombapresszót hányan hallgatják. És Zoli azt mondta, 180.
Nem, 180-at mondott, és akkor mikor mondta, hogy de gondolj egy nagyobb számra, tehát ami téma nem tudsz elképzelni, akkor mondta a 800-at.
Nem, 800-at sose mondott.
De mondott 800-at.
Szerintem 80-at mondott, és utána 180-at.
Nem.
De kár, nem készült hangfelvétel, de nevetségesen alacsony. És hát nyilván ezek után már ugye nagyon hülye hangzik, ha az ember elkezd sírni azon, hogy néhány ezer, de szerintem Zoli el se hitte. Szerintem egyik fülényben másik van kint. Az ő fejében nincs ilyen, hogy több ezeren hallgatnak egy podcastot. Na jó, szóval jó volt. Jókat ettünk. Én, mondjuk el a hallgatóknak, mit ettünk. Az előétel, én azt nem akartam enni, de hát ha Otto kikérte, akkor ettem belőle. Marhanyelv, valamilyen marhanyelv, ez
igen, már volt a neve. Főtt marhanyelv.
Finom volt, én a fűszerezésével nagyon-nagyon meg voltam elégedve. Én azt képzelem, hogy a marhanyelv íz, ami nekem nem tetszik. De van egy ilyen közönséges istáló íze egy marhanyelvnek. Ilyen nagyon vékonyra vágott cucc volt, de szerintem csak abálva volt, nem volt vele semmit csinálva.
Hát főzve volt.
Hát simán. Ezt mondom, igen. És akkor volt még alatta valami meg? Hát hintve dolgokkal.
Piskóta volt alatta.
Piskóta?
Igen.
Na jó, igen, valami tésztaszerűség volt, igen. Ilyen fura mód volt, mindegy, nekem a főfogásomban is volt egy érdekes. És akkor meg volt valami bérszín karpaccsó, igen. Hát, az szerintem semmilyen sem volt.
Hát nagyon
főleg, hogy,
volt,
főleg, hogy az... lekvárral volt. Hát mi az, hogy lekvárral?
Nagyon jó lekvár volt.
Hát a lekvár jó volt, de hát most...
És karpaccsóval is együtt hát,
én nem ugrottam nagyokat. És én ettem egy bélszínből készült hentes stokányt knédlivel. Nagyon finom volt. És amire én először egy kicsit megijedtem, hogy olyan volt, mintha 2 szelet kenyeret raktak volna bele. Tehát, hogy ez nem knédli. De aztán rájöttem, hogy le volt pirítva a knédli. És az annyira jót tett neki. Én erről még nem is hallottam. Mert a knédli az ilyen semmilyen. Hát az aztán a karaktere nincsen. Az, mint egy zsemlegombóc, baszki. Nem? Hát,
de az is.
Hát igen. Csak ilyen igen. Nagy darabban van, felszeletelik. De ez le volt pirítva, és valami isteni volt. Nagyon finom volt. Nagyon meg vagyok elégedve a Szaletti konyhájával. Te mit ettél? Te halat ettél.
Én halat ettem. Kimondottan jó választásnak tartottam.
De te mindig mindenhol halat eszel, ha választani kell. Nem? Te általában halat eszel. Tehát ha van hal, halat eszel.
Nem, azért mindegy. Most határozottan úgy éreztem, hogy ez a hal... ez nekem nagyon bejönne. Úgyhogy ez egy
nem volt túl vékonyra, nem volt túl vékony a filé, és nem száradt ki?
Nem, egyáltalán nem.
Azt hiszem, hogy nagyon vékonyra volt szelve. De jó.
De a durvincsot nem lehet enni, és akkor vastagabbra szelni.
Mit tudom én, mi a pöcsöm az
viszont
a durvincs?
Az a, mindegy, egy hal.
De azt tudom. De, mit
de
tudom
mindegy,
én,
a lényeg, hogy itt is az volt, hogy amiket pluszba rátettek dolgokat.
Az nagyon fasza volt.
Az annyira jó. Jó. Tett magának a halnak, és, és az a hát ilyen nagyon furcsa, érdekes, mártásszerű körete volt, aha, ami tényleg megint csak jó volt egy ilyen.
Jó. Otto nem tudom, mit evett, és Csenge sem tudom, mit evett, pedig mind a kettőjüknek a kajájából ettem. Egyedül a tiédből nem ettem, mert mindenki végig kínálgatta a többieknek, csak te nem kínáltad föl, hogy együnk a tiédből. Úgyhogy a tiédből sajnos nem tudtam enni. Tibi nem arra kajájából. És te még rendeltél desszertet.
Igen.
Mit ettél?
Somlóit.
Somlóit. Hát is somlója, somlói. Jó van, gyerekek, szóval ez volt a menü. Ha valakit nagyon érdekelt volna, hogy mi volt a menü, akkor ez volt a menü. Én még elmondom fanfeknek, hogy amikor mentem el a helyszínre, akkor a metrón kiült velem szemben, de nyilván soha érve nem találnád ki, de csak lenyeltem. Jeszenszky Géza volt külügyminiszterünk. Az Antal kormány miniszter, külügyminisztere. Képzeld-e, mind a mai, pedig azért biztos nem mai gyerek már.
Hát nem.
Biztos 80 körül van, nem?
Szerintem már fölötte is talán.
Egy fresh, jó kiállású, kifogástalan, öltözködésű, életerős, jótartású férfi ember. Ugyanolyan szakálla van, mint volt akkor. Nem változtatott a szakál szokásán. Én csak Jeszenszky Gézán láttam ilyen szakát. Te láttál bárki máson ilyen szakát?
Egy nagyon fura,
mintha tényleg egy véletlen szám generátor dobta volna ki, hogy az arcának melyik részén kell, hogy hordjon szőrt, de mindegy, ez lett az ő, milyen? Szexepile. És nem tud, Jeszenszky Gézán, majd nem akarok hosszan Jeszenszky Gézánról beszélgetni, de ő, amennyire én benne van az agyamban, ő mostanában elég vehemesen kritizálja az Orbán kormány külpolitikáját.
Igen, abszolút.
Tehát mind a mai napig aktívan részt vesz abban, ha megkérdezik, akkor
igen. Tehát szerető
részt arról venni. Tudunk-e valamit, hogy milyen a kapcsolata a fiával?
A fiával a kapcsolat, én nagyon keveset tudok róla, de valamennyit azért tudok, hogy...
Ki a fia? Azt mondd el a hallgatók.
Hát DJ Jesse a fia, tehát Jeszenszky...
De nem ez az érdekes, hanem igen, az, hogy egy véres torkú...
Fideszes
köcsög.
Egy jól fizetett megafonos.
Így van. Egy fideszes kurva.
És a Hír TV-nek egy oszlopos kurvája.
Igen. És meg melyik televízió, amit megszüntettek?
Az pedig a Pesti TV volt.
Pesti TV-nek volt ő nagy vezető munkatársa.
Igen. Szóval de például, ami a Hír TV-n megy, egy műsora, most nem tudom a címét, már elfelejtettem, de az például egy az egybe egy amerikai tévéműsornak a lopása mindenestől.
Nincs az a baj. Én inkább meglepődöm az, hogy van még Hír TV.
Van.
Azt hittem már, ezek már úgy egybeolvadták egy nagy TV. Echo TV van még?
Echo TV nincs, azt beleolvasztották a Hír TV-be.
Na, akkor valami csak megszűnt.
Viszont megszűnt a Karc FM.
Megszűnt a Karc FM.
Igen. És helyette van a Hírrádió, vagy valami ilyesmi.
Ó, micsoda átcsoportosítások. Na jó van. Ennyit Jeszenszky Gézáról és a fiáról.
Ja, és a fiá, tehát hogy ő szokott azért néha nyilatkozni, hogy vannak éles vitái az apjával, meg az apja is néha mondta, hogy...
Na, ezt képzeltem, igen.
Hogy igen, hogy vannak éles vitái a fiával, de hogy azért... Tehát, hogy nem arról van szó, hogy nem beszélnek egymással.
Aha.
Csak jó, beszélnek, csak nem értenek egyet.
Jó. Jó, ez végül is így rendben van. Tehát mind a kettő tiszteli a másik, a tiszteli, szereti és becsüli, de vannak vitáik. Én ezt kívánom, hogy a Jeszenszky család vasárnapi közös ebédjei semmiképpen ne legyenek rossz hangulatúak. Elszaladt az idő, Tibi, úgyhogy most már húzzunk bele. Egerről majd mindjárt mondok valamit, de egy-két utánlövés korábbi adásoknak. Ugye volt, ne, nem tudod, mert nem voltál, a minuszkula szó, te tudod, mi az a minuszkula? Előkerült ez a múlt héten.
Minuszkula? Nem tudom.
A minuszkula is azt mondta Csenge, hogy azt jelenti, hogy nagyon picike, kicsiny. És valóban tényleg ezt is jelenti. De valahol bennem ott motoszkált, hogy dehogy nekem ismernem kéne ezt a szót, és nem azért ismerem, mert az iciri-picirinek a latin megfelelője, hanem valami más. És most utána néztem, és kiderült, a minuszkula az a kisbetű.
Igen.
A majuszkula a nagybetű.
Milyen kula?
Majusz.
Ja, majusz.
Minusz és
majusz. Értettem.
Lehetne bajuszkula is, de nem az. Majuszkula. Majuszkula és minuszkula igazából nem ennél picivel bonyolultabb, de mondjuk azt, hogy a minuszkula az a kisbetűs írás, tehát az, ami négy párhuzamos vonal közé szorított írás, tehát az, hogy van a közepe a törzse a betűnek, és vagy föl, vagy lefele kinyúlik, és egy négy vonalba lehet beleszorítani. A majuszkula pedig a két vonal közé szorított írás, ami hát jellegzetesen ugye a nagy verzál a nagybetűkkel való írásmód. Hát ezt tanultuk meg most. Sőt, ennek a tudományos, egy picit tanuljunk is valamit. Szántó Tibornak a Betű című könyvéből egy nagyon pici kis részt kimásoltam. Azt mondja, azon írás típusok gyűjtőneve, amelyeknél egyes betűk, PT, FK, stb. Függőleges törzse lefele vagy fölfele meghosszabbítva, és az írás négy párhuzat, babababababa. A 8. századtól Európában használt Meroving írás, melynek egyszerűsített és olvashatóbbá tett használatát Nagy Károly rendelte el. Tehát a kisbetű használatát a Merovingok vezették be. A 8. században.
Gratulálok neki.
Én is, így utólag is.
Igen.
És szeretném megköszönni, mert egy sokkal szebb íráskép, sokkal olvashatóbb íráskép, mint a nagybetűs. Na igen, Ez az írás a caroling, az első betűtípus, mely összefüggő képet alkot. A caroling másolásából alakult ki Itáliában a kisbetű. A szövegkiemelésnél általánossá vált a klasszikus kapitális használata, a kiegészítő nagybetű, ezt nevezzük humanista majuszkulának, a humanista kurzívírás pedig lényegében a mai kézírásunk őse. És az a tudomány, mely az írás történetével foglalkozik, hogy hívják? Paleográfia. Milyen? És akkor felmerül az emberbe a kérdés, hogy paleo? A paleo, tudod, amit jelent? Egyszerűen azt jelenti, régi. Tudtad, hogy a
azt tudtam, hogy csak ennyi, jelent. Régi? Igen.
Én például nem tudtam. A szilárd anyagokba vésett feliratokkal, melyik tudomány foglalkozik, szakosodott a paleográfia. Tehát a szilárd anyagokba vésett feliratokkal, az epigráfia, az érméken olvasható feliratokkal, a numizmatika, míg a pecsétek feliratáival a szfragisztika. SFR, így kezdődik. És minthogy én semmilyen módon nem tudom az R betűt
perlni. Szfragisztika?
Szfragisztika. Ez az F betűre kell tenni a hangsúlyt. Szfragisztika. Mert az S betűre teszed, úgy nem lehet kimondani, hogy szfragisztika. Ez foglalkozik, ez azt hiszem most egy életre megtalálta mindenki, hogy a pecséteken található feliratokkal, azaz a pecsét tan egyébként a szfragisztika. A szfragisztika foglalkozik. Na jó. Nagyon jó. Nem ezt szünet utára teszem, mert ez nagyon fontos. Inkább leveleket olvasok föl, jó, Tibi?
Jó.
Szia, Tomi! Mi ezt ők nekem írta? Igen. Egy korábbi adásban említetted, hogy neked is nagyon tetszett Viktor Máté lemez kritikája Görbe Nóra második nagylemezéről. Emlékszel rá?
Igen.
És fel is olvastam, mert az Arkánumon megtaláltam. Mi ez? Valamelyik nagyon régi újságban ezt az írást. Na de, és olvasom a levelet. Bár te az ifjúsági magazinra hivatkoztál, de én a rádióban hallottam ezt az összenetet. Akkor olyannyira megtetszett, hogy az ismétlést rögzítettem is. Az archívumban keresgélve meg is találtam a felvételt, melyet most feltettem a YouTube-ra. Nem tudom, meddig lesz ott. Zárójelben még sosem csináltam ilyet. Ráadásul most látom, hogy a feleségem fiókjából tettem föl. Zárójelben bezárva, de alább a link. Természetesen be fogom tenni a linket a show notes-ba, ahol Viktor Máté maga olvassa föl ezt az írását. Még mindig az egyik legjobb lemezkritika, amit valaha hallottam, illetve olvastam. Nagyon szépen köszönöm Zoltánnak. Azt mondja, hogy kedves Tomi, Tibi és Csenge. Hát ugye Csenge inkább hazament. A legújabb adásban beszéltek a parfümökről, mert Csengének az volt a izéje, hogy kéne, hogy neki egy saját illat kéne. De hogy nem úgy, hogy ki szeretné alakítani, hanem hogy már meglévő illatok közül kiválasztana valamit. Biztos erre utalod a hallgatók. Ami számomra egy kedvelt téma, írja tovább Áron, aki ennek a levélnek a szerzője. Jelenlegi gyűjteményemben közel 150 parfüm van, az olcsótól a nagyon drágáig. Magyar és történelem tanárként gyakran kutattam ezt a témát a szabadidőmben. Ha van kedvetek beszélni a parfüm, avagy illatok és az irodalom per történelem kapcsolatáról, akkor szívesen eljönnék az adásba, a felvétel keretein belül szívesen elhoznám a gyűjteményem legjobb darabjait. Üdvözlettel, Áron. Elhívjuk Áront? Nagyon büdös lesz. De
legalább akkor Csenge tud választani.
Én azt gondolom, hogy Csengét kérdezzük meg, hogy akarja ezt a beszélgetést, és ha ő ennek szívesen lesz házigazdája, mi nem állunk az útjába.
Nem.
Jó, akkor még mesélek a mai adászenéről egy nagyon kicsit, és utána elmegyünk szünetre. A mai adásban a Béla műhely. Hallottad már a Béla műhelyt? Legalább a kifejezést hallottad, hogy Béla műhely? Nem. Ilyenkor egy egyszerű nemmel kell válaszolni. Kérek szépen, ők azok egyrészt, akik itt vannak a házban, ide költöztek, de hogy nagyon régóta léteznek ők már, mit tudom én, már 10 éve, 10 plusz éve, lehet, hogy már 20 éve is. És pont alattam. Tehát ennek az irodának egy szinttel alatta lévő testvérében vannak, és minthogy ők azzal foglalkoznak, hogy az utcán lomtalanításkor, illetve bárhol talált szemétből hangszert, hát úgy hangszert, hogy hangkeltő berendezést állítsanak elő, ezért én rendszeresen hallgatom, ahogy lent ezzel próbálkoznak. Tehát van, amikor órákon keresztül ütnek egy fémdobozt. De 5 órán keresztül...
Egy másodperc.
Mi hova mész?
Sehova. Csak a Béla műhelyjel kapcsolatban.
Igen?
De ismerem. Ez egy nagyon vicces...
De akkor miért nem mondtad, hogy ismered?
Mert most jutott eszembe.
Nem, jó, jobb késő, mint soha. De most elmész?
Nem, hanem csak ki tekerem magam a kábel. Mert hogy ugye, amit mondtam neked a Nick Thorpe-ról meg a Duna árral szemben.
Ne, azt majd akkor beszéljük meg.
Nem.
Hogy... De van egy olyan részét, amikor a Béla műhelyen megy.
Igen,
a Dunapartra. Én azt ismerem is.
Na, én innen ismertem őket.
És... De várjál már, hagyd menjek tovább, okay, és majd ez lesz a mehetünk. Vége. Olyan szépen felépített íve volt. De örülök neki, hogy neked is eszedbe jutott, mert megnézted. Kiabálnak itt közben fiatalok. Szóval olajos hordó, papírdoboz, bicikli kerék, küllő. Van egy anyjuk, az a kedvencem, de azért is a kedvencem, mert ugye én dolgozom az ő fotóanyagokkal, meg kell plakátokat csinálni neki. Például ma is kaptam egy felkérés, hogy csinálj egy plakátot. Hogy van egy bicikliük, amivel, de már először is bicikli kerekekből, gumi már nincs rajta, csak a fém, váz meg a küllők, és abból van azt hiszem 5 egymás mellé rakva, úgyhogy össze is kötve lánccal, és akkor egy szobabicikli, ha meghajtanak, akkor ezek elkezdenek forogni, mind az 5, és akkor azt ütik, mint egy dob felszerelést. Ha. És akkor, ha rajta tartja az ütőt, akkor egy ilyen berregő hangot ad, akkor éppen amely küllőt megüti, akkor éppen olyan hangja lesz. Tehát nagyon nagy szerepe jut a véletlennek, az esetlegességnek, abban, amit ők aztán ezekkel a szerkezetekkel mind hang létrehoznak. És akkor nem elég, hogy játszadoznak, mint nagyra nőtt gyerekek, hanem, hogy egyrészt koncertet, tehát rendes zeneszámokat is készítenek, vagyis hát zeneszámok, nem klasszikus értelembe vett hangszerek ezek, így aztán nem klasszikus értelembe véve vett koncertek, de például most is volt itt egy hete, ott nézegettem őket itt egy darabig, nagyon vidám, nagyon felemelő, hát leginkább azért a ritmusra megy rá az előadás, de például van ezek a nagy narancssárga kúpok, amiket kiszoktak rakni útereléseknél.
Igen.
És abból van kicsi, nagy, és annak a végét levágták, egy gumicsövet erősítettek rá, és ha megfújja, az egy tök jó hangot ad. Tehát az a fúvó szekció, van nagy bőgő olajos hordóból, tehát tényleg nagyon jó. És akkor ilyen van a Karmesterverseny című rendezvényük, arról majd berakok a show notes-ba egy linket, egészen döbbenetesen érdekes, és nagyon jó. A trafóban léptek ők föl nagyon sokáig még, amikor csak messziről ismertem őket. És az is szokott itt lenni, akkor van a gyerek műsor, hogy bejöhetnek, és mindenki kipróbálhatja, ütheti, verheti. Szóval nagyon jó dolgok történnek itt a Marci Bányi téri művelési központban, és minthogy hozzáférhető egy lemeznyi anyag is, amit ők készítettek, ezért arról lesz a mai zene. Úgyhogy elmegyünk egy kicsit, megpihenünk, addig ti meg ezt fogjátok hallgatni, utána meg visszajövünk hozzátok.
Sok bolyongás után, végre kifáradva, letelepült Miklós az utcán egy padra. Úri nép jött, ment ott, asszony, lány és férfi. Miklós nézte őket, el is unta nézni. Aláfüggesztette fejét nagy bánatban, mert egy pénze is nincsen üres tarsójában. Pedig 4 nap óta csak gombát mit evett, melyet vándorolva útfélen szedhetett. Tűz, sem árvíz, nem is jő ellenség, hanem van egy másik rémítő jelenség. Egy nagy szilaj bika fut a keskeny utcán, valahogyan vágóhídró szabadulván, bömböl és sikangat és a vért szagolja, mely füléből ömlik, s szügyét végig folyja.
Mészáros legények merre láttak széjjel, iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel, de még maguk biztos helyre nem jutának, addig rá sem értek szólni a kutyának. Volt pedig a hídnál hat erős szelindek, utána úszíták a bikának mindet. A kutyák szaladtak, nem is voltak restek, a bika fülének és marjának estek. Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé, s fülében a bika a fájdalmat érzé, elbődül-e szörnyen, s lerázta őket, elszórá füléről a fülön függőket. Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett. Nagyokat püffentek a házfalak mellett. Egy-egy darab fül, hús, ha maradt szájukban, agyarkodva rágták kínos halagyokban. A vágók csak kiállták, fog, fog! De a veszett állat karikára forgott, és amely kutya egyszer hozzá közelített, annak ő szarvával repülni segített. Egyiket bedobta a szomszéd udvarba, a másiknak a bélit ontotta ki szarva. A vágók pedig, hisz mit tehettek mással, biztatták keményen a döglött kutyákat. Azonban, mint a zúgó szélvész, nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét. Annak tartott, akit előlutól talált, futál minden ember a bizonyos halált. Sikolt a fehér nép esve már kétségbe, férfiak kiáltják elébe, elébe, de egy sincsen, aki elébe fordulna, hanem még a furujukba is bebúna. Miklós nem futott el, csak felállott szépen, és a bikát bevárta az utca középen. Mit akarsz, te fickó? Bolond vagy? Nem látod a dühös bikát, hogy jön egyenesen rád? Látta Miklós bizony, hogy ne látta volna. Csak kiáltozzatok magában, gondolta, s elbocsátá a szót a két füle mellett, mint hogy látni már most a bikához kellett. Mert alig, hogy Miklóst a bika meglátta, rémítő sikkantott és a port kapálta. Azután úgy szórta a földet szarvával, mintha szélünk bejvát forgatna villával. Egyszer s, mint erősen nekirugaszkodva, szarvát öklelőre nagy lebocsátotta. Oda van, vége van, jaj, jaj, sikultának minden ablakából a Pesti utcának. Dehogy van, lábával elébe toppantott, rémítő szavával erősen kurjantott, e fogással visszahökkenté a marhát, s azon pillanatban megragadta szarvát. Vágószékre vonál két szarvánál fogva, mészárosokat előkiáltotta, nagy sokára el is jöttek az okosztály, köteleket és pányvákat hozván. Megkötték a bikát vastag gerendához, a szarvát lenyűgözték az első lábához. A nép széjjel oszlott, a vágó legények egy kis házikóba feküdni mennének. Miklós meg leült a vágóhíd szélére, ott a karván tanyát fogni azon ér. Fejének párnája a szín ágasa volt, lepedőt sugárból terített rá a hold. De a vágó legények nem engedék neki, hogy a vágó színbe magát pihenje ki. Egy jó darab májat kilöktek elébe, s menjen onnan, mondák, anyja keservébe. Ez hát a jutalma száz meg száz életnek, hogy a megmentőnek alamizsnát vetnek, gondolá, és a májat ott a földön hagyta. Jött egy éhes kutya,
annak odaadta.
Na figyelj, Tibi, hát nézzük már meg, hogy mi van Lengyelországban. Neki kezdjünk?
Kezdjünk neki.
Először elmondom, Tibi, hogy én miért gondoltam, hogy egy kicsit lengyelezzünk, ha szabad így fogalmaznom. Mert ugye hát nagyon remélem, hogy hát minimum Európa minden felelősen gondolkodó polgára, de legalábbis ennek a tényleg ennek a lángoktól körülölelt tizenhány éve fogságban tartott?
13.
13 éve szobafogságra rendelt országnak a lakói, úgyis, mint Magyarország. Lakói legalább figyelemmel kísérték a lengyel országgyűlési választások kimenetelét, és az azt megelőző időszak rendkívül érdekes, fordulatos eseményeit. És nagyon remélem, hogy nem csak én vagyok, és gondolom te, aki nagyon nagy örömmel fogadta a híreket, hanem nagyon sokan vagyunk ezzel így, és talán egy egészen icipici, de tényleg semmivel nem indokolt remény sugár. Az, amit nyújthatott nekünk ez. Ezekben a sötét,
Vészterhes
időkben, és ó, én azóta mindent meghallgattam, mindent elolvastam, mindent tudok, de tényleg mindent tudok már a lengyel választásokról. De valaki tényleg mégis nem kísérte volna figyelemmel, azért három mondatot elmondott. Azért te is tudod, mi történt.
Persze.
Ugye 8 éven keresztül volt ez az idióta baromállat. Hogy hívták a miniszterelnököt? Ugye, hát
Kaczyński.
Ennyire vagyunk teljesen képzettek.
Hát várjám.
A nevek nem érdekesek, most hagyjuk, nem a nevek az érdekesek. Hanem egy erősen konzervatív jobboldali kormánya volt ennek az országnak, és ugyanazokat, hát vagy hasonló, nyilván nem annyira tehetségesen kidolgozott és működtetett módszereket alkalmazott, mint a mi nagyon kedves vezérünk Orbán Viktor, de hát ők is pont ugyanezeket, vagy nagyon hasonlókat próbáltak meg saját országokon. Például ugye a választásokat megelőző hetekben a közszolgálati televízió, mely ugyanúgy egy személy irányítás alatt áll, pont ugyanazokat a fröcsögő, gennyedző szarokat árasztotta magából, mint a magyar közszolgálati televízió csinálja ezt most már elég régóta. És így tovább, ha valaki el tudja képzelni, hogy mi lehetett ott a választásokat megelőző időszakban, azok mi vagyunk a magyarok, igen, akik ezt pontosan látjuk, hogy hogy működik. És így, hogy de úgy váltotta le ez a jobboldali konzervatív kormány annak idején a másik oldalt, hogy mint ami 20%-ot vertek rá, tehát agyon lettek verve. És aztán egyszer ugye újra lettek választva, és most is úgy indultak neki a választásoknak, hogy ők fognak nyerni, egyébként nyertek is, tehát abszolút értékben ők nyertek most is. Jog és igazságosság, micsoda gyönyörű. Azért milyen érdekes, hogy Magyarországon nem mernének ilyen nevet adni komoly emberek egy pártnak, hogy jog és igazságosság, na mindegy.
Meg érted, teljesen más lenne az elvárás.
Ugye félretenni a no man is omen kötelezettséget. Na, szóval, hogy még egy hónappal a választások előtt is simán úgy volt, hogy hogy egy hatalmas nagy ellenzéki összefogás létesült. Hasonló, mint nálunk a legutolsó országgyűlési választások során, azzal a különbséggel, hogy ott valóban olyan összefogásról volt szó, ahol nem egymást próbálták kinyírni, és egymás vállára állva próbálták a másikat belenyomni a sárba, és megpróbálni a vezető pozíciót elérni ezen az összefogáson belül. Mondjuk ennyire azért nem ismerem természetesen a történetet, biztos ott is voltak ilyenek. Na de a lényeg, mégiscsak a lényeg, hogy ennek az ellenzéki összefogásnak végül többséget sikerült szerezni ezen a most vasárnapi országgyűlési választásokon.
Hát ha pontosíthatok egy picit, biztos, annyival másabb, mint mondjuk a magyar helyzet volt,
sok mindenben más,
hogy ugye nem az volt, hogy egy darab pártba terelték össze a szavazáson. De nálunk igen. Tehát az ellenzék, hogy nem úgy, mint nálunk ugye az összefogás, hogy nem lehetett már meg kilőni, hogy akkor most kikivel van. Nem, rosszul fogalmaztam. Tehát, hogy olyan csoportosulások is egymás mellé sodródtak, akik egyébként nyilvánvalóan erős politikai vitákat folytatnak amúgy egymással. Itt azért
ez
három...
Ez így volt.
Nem, nálunk sokkal inkább
hát
az...
A Jobbiktól kezdve a...
Jó, de azért volt egy darab közös miniszterelnök jelölt, itt nem volt... Tehát, hogy azért itt sokkal...
Szerintem meg sokkal több az analógia, mint a különbség.
Lehet, hogy több az analógia, de hogy mindenképpen a lényeg, hogy itt azért ugye mind a pártja, ugye az ők voltak ugye a legnagyobbak, tehát ők igazándiból nem szívtak fel senkit, a másik kettő kisebb, az állt össze még náluk is kisebb csoportosulásokból. Tehát az a másik két csoportosulás, tehát így ez a három.
Nem érzem, hogy ez érdekes lett volna. Mindegy. Az a lényeg, hogy egy összehangolt választási küzdelemben indult az ellenzék, és az összefogás mi sem bizonyítja jobban, hogy természetesen ők egymással fognak koalíciót alkotni. Ez volt a megállapodás.
Igen.
Bármennyire is különböző nézeteket vallanak, hiszen vannak köztük jobboldali és baloldali pártok is. De például az abortusz kérdésében, mely Lengyelországban egy nálunknál sokkal fontosabb kérdés, ahol a vallásosság és ezen keresztül természetesen az emberi élethez való viszony is más, mint nálunk. Ez egy fontos kérdés volt, tehát ebben is gyökeresen más képviselő pártok kerültek aztán. Ha minden jól megy, akkor az egy kormányba. Na, de az a lényeg, hogy sikerült, és úgy sikerült, hogy pont akkor ellenszélben, pont annyira fragmentálva, pont annyira sokszínű konglomerátumként lenyomni azt az egyébként, hát akár még jól működőnek is pont, hiszen a lengyel gazdaságról én az elmúlt időszakban csak jót hallottam. Most például az egyik beszélgetésben mondták, hogy Európa egyetlen olyan gazdasága, mely az elmúlt nem tudom hány évben folyamatosan növekedést produkált. Tehát, hogy nem volt visszaesés. Fura ez egy ekkora országnál. És most azt hiszem Európa, vagy mi, hogy talán a németeknek a második legnagyobb gazdasági partnere már. Szóval nagyon megnőttek. Na, mindegy. Szóval sikerült legyőzni őket, és úgy, hogy mondom, még egy hónappal még két héttel a választások előtt is azt mérték, hogy nem fog sikerülni. És nem tudom, ezt hallottál, de volt egy 1 milliós tüntetés. Erről te hallottál? Az ellenzéknek sikerült összehozni egy 1 milliós tüntetést. Az tüntetés.
Az már valami.
És azt mondják, hogy talán ez volt az egyik, ami vagy megfordította, vagy elindította, vagy felerősítette azt a tendenciát, ami odáig vezetett, hogy a végén ők kerültek ki győztesként a választásokon, mert hogy az embereknek ez, tehát hogy nagyon hatalmas erőt sugároz egy ekkora. Még ha nem is volt 1 millió, de mit tudom én, tehát olyanokkal lehet vitatkozni, hogy 800 ezer vagy 1 millió. És hogy talán ez volt ez, ami a bizonytalanoknak azt mondta, hogy na hát, akkor nem vagyunk egyedül, és még ez sikerülhet is talán. Na, de csak azért akartam elmondani, mert hogy nekem legalábbis bármennyire is nem olyan ez, hogy egyrészt ugye nem lehet lemásolni, mert egy egészen más ország, egészen más állampolgárairól van szó. Kettő, ebből az eredményből nyilván a Fidesz pont annyit fog tanulni.
Igen.
Mint amennyit az ellenzék tanulhatna, okos lenne, és nem úgy néz neki, mint nálunk Magyarországon az ellenzék, akik semmit sem fognak ebből tanulni. Na, de hogy az a lényeg, hogy mindenkinek maradjon meg, tegye el az agyában egy nagyon pici kis fiókban, ami nincs annyira eldugva, hogy soha többé ne találja meg, de nincs is útban, mert ezt minden nap azért nem kell kinyitni, de oda rakja be ezt az emléket, hogy bármi megtörténhet. Nem kell elkönyvelni, hogy míg a világ, míg a napból vörös óriás nem lesz, és be nem keberezi a földet, addig itt Orbán Viktornak fogják hívni a miniszterelnököt. Nem. Nem, és nem, és soha. Na jó. És akkor ugye, mint hogy ilyen sokat, bár még csak azért akartam elmondani, hogy azért szóltam én neked, hogy mi lenne, hogyha az általam egyéb iránt elég kevéssé, bántóan kevéssé ismert lengyel történelmet megbeszélnénk, ha már ennyit vallogattam Lengyelországról. Mert hogy például, amikor a választásokat, azt hiszem az a partizán beszélgetésben volt, akik ugye tudva levőleg betegesen, részletesen dolgoznak föl minden témát, És ott például elhangzott az is, hogy ahogy eddig mindig a lengyel választások történelmében, most is nagyon élesen kimutatható a kelet és a nyugati rész közötti különbség. És akkor mondták, hogy ugye a régi cári Oroszország által tulajdonolt terület, és a porosz németek által birtokolt területek még mind a mai napig teljesen más szociológiai, választási preferenciai, vallási és minden ehhez hasonló kérdésben különböző nézeteket viselő emberek lakják. És hogy ez milyen érdekes, gondoltam én, és arra emlékeztem, hogy volt olyan, hogy még csak nem is volt Lengyelország, mert hogy szétosztották a szomszédok egymás között, és arra gondoltam, hogy de jó lenne tudni, hogy ez hogy volt, és hozzád fordultam segítségért. Így történt. De félbeszakítottalak, mit akartál mondani?
Nem, én csak azt akartam még mondani kis színesként hozzáfűzve, hogy ugye a lengyelek is választhattak külföldön, tehát aki külföldön él, tartózkodik. És csak egy kis érdekesség, hogy a Magyarországon élő dolgozó és itt szavazó lengyelek között a Kaczyńskiek pártja, aki ugye első lett a lengyel szavazáson, itt a negyedik lett 16%-kal.
Hát most erre most próbálok erre büszkének lenni, de ugye ez azért sok közünk nincsen.
Igen.
Szerintem ez ugyanaz, mint nálunk, hogy aki külföldön dolgozik,
igen, az
nyilván azért szavaz arra, nem azért nem szavaz arra, aki miatt külföldre kellett mennie, mert megvan a józan esze. Jó van. Ja, meg még egy nagyon fontos, 75%-os részvétel mellett
zajlott. Igen, az baromi marad.
75! 75, mindenki azt találgatta, amikor még csak zajlottak a szavazások, és már látszódott, hogy milyen részvételi arány lesz. Hogy ez most mi, ki, honna, ki, mi történik itt? Varsóban 85%-os volt. Mindenki elment. Ezt nyugodtan mondta, hogy mindenki elment szavazni. Én egyébként ezt javaslom itt is. Az még talán okozhatna fejtörést néhány politikusnak, hogyha fogná magát magyar választók 75%-a, és elmenne választani. Ott azért lenne egy kis íze, mint amikor valaki belehúgyozik egy hangyabolyba, lenne ott futkározás. Na, de nézzük Lengyelországot, Tibi. Nem kell nagyon részletesen.
Jó.
Mit tudom én, amit elmondanánk egy lengyel testvérünknek a magyar történelemből, érted? Honfoglalás, Árpádház, törökök, Habsburgok, az vége van. Trianon, mi van még? Mátyás király. Ilyenek vannak. Na, nézzük, Tibi, mióta van Lengyelország? Hát nem régóta.
Hát Lengyelország egyébként, tehát amit mi a Lengyelországnak tartunk, és megszületett, az igazándiból azt mondják a történészek, akikhez egyébként értenek, hogy nagyjából ők 966-ra teszik a lengyel államnak a születését.
De kikből állt össze? Mert ugye Magyarországot tudjuk.
Magyarország is elég vegyes
volt. A 7 törzsből.
Igen. Plusz, igen. Tehát,
meg az itt lakókból, akik mentek el.
Igazándiból a lengyeleknél is úgy volt, hogy ott is sok hanem kisebb szláv törzsek voltak.
Szlávok, tényleg. Ilyen alapvető kérdéseket is tisztázzunk. Tehát ők nem jöttek Ázsiából.
Ők nem jöttek.
Hát, valahonnan ott jöttek, de nem akkor, amikor mi.
De nem akkor, amikor mi.
Tehát ők már itt voltak.
Hát,
nem voltak itt? Itt voltak.
Hát már. Itt voltak.
Tehát hamarabb jöttek, mint mi.
Hát a szláv törzsek igen, egy kicsit hamarabb kezdtek el vándorolni.
Ja.
De nem Ázsiából.
Honnan?
Ők inkább kelet felől. Tehát,
keletfele van Ázsia.
Jó, de nem annyira kelet. Tehát, hogy nem...
Hogy még keletebbről?
Nem, sokkal kevésbé keletről.
Kevésbé keletről.
Tehát, és egy nagyon összetett, tehát egy nagyon, nagyon sok színű, mit tudom én, ott felsorolták, ha nem volt 20 ilyen törzs, akik aztán a végén összeálltak, és azt mondták, hogy okay. Mondjuk ebből a szempontból például az ő történelmük is hasonlít egy kicsit a magyaréhoz, hogy ők akkor kezdtek el igazán államként viselkedni, és akkor kezdtek el, amikor ők is felvették a kereszténységet, tehát az első lengyel, mondjuk uralkodó, ő volt az, aki példánk mutatott.
Tudjuk a nevét?
Tudjuk, de...
De nem mondjuk el.
De nem mondjuk.
Figyelj, ne rágjunk már mindent.
Első Mitsukis, vagy valami, nem tudom.
Megnézem.
Nem kell.
És az ő Szent Istvánjuk.
Az ő Szent Istvánjuk, ő 966-ba vette fel a kereszténységet, és igazán akkor ezt
fogadjuk, hogy ő szent.
Nem lett szent egyébként.
Nem mondod,
nem.
Az első keresztény
Uralkodó nem.
Uralkodójuk nem.
Nem szent.
Akkor valami gonosz életet élt.
Nem.
Valamit nagyon elronthatott.
Nem volt, tehát hogy ő viszont nem volt annyira...
Nem csinált csodát.
Tehát nem, egyrészt nem csinált csodát, másrészt meg nem volt annyira meghatározó egyénisége egyébként ennek az egésznek. Tehát, hogy mint mondjuk nálunk Szent István, aki tényleg...
Hát akkor miért ő volt az, aki...
Mert ő volt az, aki képes volt ezt a 16 vagy 17
de István is ez.
Törzset összerakni úgy, hogy akkor viselkedjünk, mondjuk
tehát
így.
Végül egy tehát mondjuk úgy, hogy egy koppány színvonalú ember volt ő.
Nem, mert hogy a kereszténységet azért felvette.
Értem, de hogy, nem zsánerben, hanem várja. Tehát, hogy kvalitásokban. Mert Koppányból sose lett volna akkor ember, mint Istvánból. Én azt képzelem.
Jó, de Koppány nem is volt képes összerakni.
Azt mondom.
De a lengyel király meg képes volt. Az első lengyel király viszont képes volt erre.
Tehát hogy az összerakja. Első lengyel király már nem Koppány, de még nem István.
De még nem István.
Ja.
Úgyhogy, és akkor össze is raktak egyébként egy meglehetősen, tehát abban az időben egy meglehetősen sikeres, és nem is túl kicsi államot, ami nagyon sokáig egyébként...
És hogy hívták magukat? Lengyeleknek hívták már magukat akkor?
Erről sok féle vita van. Egyrészt, hogy maga ahogy néztem, szinte azoknak a törzseknek a fele, akik egyébként megalkották ezt az államot, azoknak a neve Pollal kezdődik. Tehát, hogy valamennyi...
Aha. Jó, mi hívjuk lengyeleknek őket, senki más a
senki
világon.
Nem.
Aha, ez mondjuk egy érdekes út lenne elindulni. Jó, tehát a törzsek nevében volt inkább ez a Poll dolog.
Igen, tehát...
Ahogy a Hungariban a Hun egy teljesen téves.
Igen. Igen, de az ő nevükben, tehát ott létező, tudjuk, hogy létező törzsek voltak. És akkor össze is raktak egy viszonylag tűrhetően is jól működő államot, ami aztán, ugye ott azért voltak furcsa dolgok azon a környéken, mert hogy...
Kik akkor a szomszédjaik? Ebben az időben kik léteznek már? Oroszország nincs még.
Oroszország olyan nincs, de tehát már az orosz birodalom, a birodalom nem, de azért a keleti részen, tehát Novgorod meg Moszkva környékén azért már ott összeszedték valahogy magukat, de még maga az orosz birodalom rohadtul nem létezett.
Oroszok nyilván voltak.
Voltak litvánok, akikkel nagyon-nagyon érdekes az a lengyel és a litván kultúra, társadalom, történelemnek az összekapcsolódása. Tehát ők voltak ott. Aztán volt délen volt egy kis üresség, tehát ott...
Már hogy a fejünkben lévő üresség, vagy ott délen nem volt senki?
Hát ott nagyon nem volt senki. Tehát, hogy... Tehát ők voltak, de... És akkor igazándiból ott a svéd, litván ellentétek, meg oda begyűrűztek valahogy, meg aztán a poroszok is elkezdtek egyébként terjeszkedni nyugatról, és akkor volt egy nagyon, egy meglehetősen szar 200 évük, körülbelül azt hiszem.
Hát figyelj, zavaros évszázadok voltak ez Európában, hiszen ha máshonnan nem, a hallgatók tudhatják az Árpád-házi királyok sorozatunk részeiből, hogy azért történtek dolgok.
Ott történt, és Lengyelországban is történtek dolgok. Sőt, Lengyelországban az 1200-as évekig rendkívül intenzív volt a népvándorlás.
Azt hittem a havazás. Mert azért, figyelj, akkoriban még ott kurva hideg volt, nem?
Nem.
Dehogy nem.
Nem, a 10 000 évvel korábban volt ott kurva hideg.
Hát de...
Na.
Nyilván nem a jégkorszakról beszélek, te hülye.
Nem, de akkor se volt kurva hideg.
Hát de hidegebb volt, mint most.
Még azt nem.
26 fok van most kint.
Jó, hát akkor, ha erre gondolunk mostra, akkor hidegebb volt.
A most
igen.
Alatt a mostot értem, igen.
Úgyhogy, de érdekes módon, hogy akik oda bevándoroltak, még mindenféle népek, kisebbek, ők nem mentek tovább. Tehát, hogy ők nem mentek már tovább a Nyugat-Európa felé, tehát Poroszország felé.
Mindenki megállt?
Hanem mindenki megállt Lengyelországba, akik arra jártak, és úgy érezték, hogy...
Mert pont ezen gondolkodtam, amikor egy kicsit gondolkodtam Lengyelország történelmén a saját fejem segítségével, hogy ugye mi nagyon nagyra vagyunk azzal, hogy ugye Magyarország, és ezért az én tiszteletet is követelünk magunknak lépten nyomon, hogy mennyi, hogy a keletről jövő hordáktól hogy megvédte Európát, de hát Lengyelország Hát pont ugyanezt a szerepet töltötte be, nem?
Hát nem, mert oda érdekes módon például sem a tatárok, sem gyorsan akartam mondani, mindegy, de mondjuk a tatárok, ugye, akik a legnagyobb, hát a törökök el sem jutottak odáig.
Igen, azért mondom.
Tehát, hogy, és a tatárok sem, tehát, hogy
igen, a tatárok a délebre
tehát ők egy kicsit délebben súrolták Európát, és akkor ezért aztán igazándiból szerintem a tatárok ellen menekülők voltak azok, akik egyébként Lengyelországban azt mondták, hogy jó, mert ez még mégiscsak egy szláv közösség, ismerős a kultúra, nagyjából nem tudom én, tehát hogy elfogadható volt nekik, és akkor inkább azt mondták, hogy akkor jó, akkor éljünk egy kicsit.
Hogy azt mondták, hogy ez az utolsó olyan biztonságos hely Európában, ahol még értjük, amit beszélnek igen. az emberek.
Nagyjából igen, mondjuk lehet, röviden így.
Röviden is hibásan, de érthetően így lehet-e megfogalmazni. Igen. Igen.
De aztán minden esetre egyrészt ugye nagyon izgalmas, meg érdekes kérdés, hogy például az európai országok között mindig messze Lengyelország volt például az, ahol a nemesség a legnagyobb számban élt. Tehát, hogy mérhetően sokkal nagyobb volt a...
Lakosság arányosan
nemesség. sokkal nagyobb. Hát valószínűleg ez azzal magyarázható, hogy egyrészt, hogy a ottani központi uralkodó osztály valószínűleg a betelepülő, mondjuk így, hogy kisebb csoportoknak a vezéreit azt elfogadta nemesnek, és másrészt pedig nem volt annyira, de annyira központosítva az uralkodásuk.
De ez olyan korunkbeli analógiával lehetne ezt akkor mutatni, mint mondjuk egy előregedő ország, ahol nagyon kevesen tartanak el nagyon sok nyugdíjast, hogy Lengyelország pedig egy elnemesedő ország volt, ahol a jobbágyoknak sokkal több nemesről kellett gondoskodniuk, mint mondjuk Magyarországon.
De mondjuk az is igaz, hogy a nemesek mondjuk nem dolgoztak, vagy nem végeztek munkát, az nem igaz Lengyelország esetében. Tehát nem arról volt szó.
Túrták a földet.
Igen, tehát a kis nemesi
De ez miért érdekes?
Rész. Ez egyrészt azért érdekes, mert hogy ez egyrészt, hogy nem tiszteletre méltó, de mindenképpen érdekes, de hogy Lengyelország a problémáit is, mondjuk például az 1200-as években ez okozta, hogy nem volt olyan rohadt erős központi hatalom, hanem egy kicsit szétszórtabb, tagoltabb volt a társadalom. A nemeseknek már az egy későbbi korban volt.
De mint ország léteztek végig? Ebben az időben?
Ebben az időben még, mint ország léteztek végig. És az, hogy egyébként pulzált a területük, tehát hogy azért az a területi rész, főleg ott a déli részen, meg a kelet felé, tehát a litvánok felé, meg a itt a délen pedig ugye mindegy, akárkik éltek ott, mondjuk tatárok, meg ilyenek, tehát hogy azért tehát Lengyelországnak, a Lengyelországnál nem tudsz nagy Magyarország térképet csinálni, mert olyan mérhetetlenül változatos volt az ország határa, és itt tényleg úgy változott, hogy valami
elképesztő. Kurva drága lenne egy nagy Lengyelország matrica elkészítése, mert hogy gyakorlatilag 70 ezer féle matricát
igen,
kéne
készíteni. Igen, és mindegyik matrica azt mondanád, hogy tök jogos.
Igen. Szegény ország. Nem tudnak egy jó kis matricát csinálni.
Na mindegy, tehát, hogy ebbe viszont azért ezt bizonyos szinten megszívták akkor, amikor ugye meg nagyon erős uralkodók voltak, mondjuk Poroszországban, vagy mondjuk Magyarországon, vagy a...
Figyelj, kicsit előre haladva, vagy egy...
És akkor
várj egy picit, ugrálj az időbe. Tehát, és ez, amit most mondasz, hogy nem volt egy ilyen nagy, mondjuk nem volt egy erős állam, ez okozhatta azt, hogy később, meg ez lehetett az oka annak, hogy például ennyire változatosan és ennyire sűrűn változott a terület integritása is ennek az országnak, meg az, hogy volt idő, amikor eltűnt a fenében, vagy az már egy másik történet?
Az egy másik történet.
Akkor nem kérdeztem semmit.
Azt hiszem az 1300-as években jött
egy
nagyon erős uralkodó, aki újra összerakta.
Akinek szintén nem mondjuk meg a nevét.
Valami, azt hiszem Nagy Kázmér.
Az jó szép.
és hogy ő volt az, aki egyébként újra összerakta a Lengyelországot egy olyan országgá, ami tényleg úgy működött, mint mondjuk a középkorban, mondjuk Magyarország, mondjuk Mátyás alatt. Igen. Tehát, hogy volt neki tartása, volt egy központi államigazgatás, voltak nagyon erős katonai szervezetek, legalábbis abban a korban, és volt, amikor Lengyelország egyébként tényleg azon a észak-keleti, Európának észak-keleti részén messze a legerősebb alakult ki.
Na most is az.
Most megint újra az, de aztán volt, amikor... Na mindegy, és akkor az volt a... Mindegy, hogy voltak ott uralkodók, mindegy, és aztán ez a ház, most elfelejtettem el, hogy hívták, hogy milyen ház volt ez a lengyel...
De egy nem ismert nevű házak.
De ismert csak...
És nem a Jagelló.
Nem a Jagelló, azok később voltak. És akkor az volt, hogy kihalt ez a...
A lengyel Árpádház.
Igen. És akkor történt meg az a...
Lolka-bolka ház. Hívjuk így. Jó lenne. Lolka és bolka ház.
És akkor történt meg az, hogy a mi nagy királyunk, Nagy Lajos,
igen.
Ő örökölte meg a lengyel trónt.
Ekkor volt az Északi-tenger is, most a Magyarország partjait?
Ez akkor volt.
De szép volt az is.
És akkor például Nagy Lajos volt az, aki például közel megduplázta Lengyelországnak a területét.
Tehát, hogy ő lett a királya.
Ő lett a király.
És az uralkodása alatt megduplázta Lengyelország területét.
És uralkodás alatt megduplázta Lengyelország területét. Lodomériával, Galíciával, tehát ezekkel a délebbi területekkel.
Nagyon érdekelne ennek tükrében, sőt ennek fényében, hogy a lengyelek hogy tekintenek vissza a mi királyunkra.
Hát ha igazándiból a...
Nem lehet, hogy innen datálódik a nagy barátság?
Szerintem igen.
Ez volt az első nagy közös cucc, nem?
Meg ugye az ő lánya, tehát a Nagy Lajosnak a lánya, valamilyen Hedvig.
Igen.
Akit máig szentként és végtelenül nagyon tisztelnek.
A lengyelek?
A lengyelek.
Na azért.
Mert hogy ő lett ugye a királynő...
Valami.
Igen. Amikor Nagy Lajos meghalt, és akkor megint az volt, hogy akkor jó van, az meg kéne egy király. És akkor egyrészt, ugye akkor jöttek a Jagellók, mert a Jagellók...
Hányban járunk?
Ez az 1300-as évek vége fele.
Jó, még olyan rég.
És ott majd egyrészt kihagyok.
Jó, de nem mondd be.
Ja, jó.
Hát, ha nem veszik észre.
És akkor jött az, hogy akkor kezdtek el összefogni a litvánokkal, mert hogy a Hedvig egy Jagelló első Ulászlót választotta férjének, és akkor utána akkor alakult ki például egyébként egy területre baromi nagy lengyel-litván personálunió, aminek a mérete az akkoriban tényleg. Tehát mondjuk képzeld el azt, hogy mondjuk a fél Belorusszia, tehát az simán lengyel volt, meg lent ugye délen is nagyon sokan.
Hát igen, mert ott nem, ami most ott van, az nem volt ott, csak mondom a szlovák testvéreiknek. Jó, vicceltem.
De. Nem, ez a, ugye ezek most ukrán területek egyébként túlnyomó részt.
Jó, meg Szlovákia, meg, nagyon régi szép ország, tehát én is ezt vallom.
Na mindegy, és akkor az volt, hogy akkor tényleg Lengyelország, tehát a Lengyel-Litván Personálunió.
Ez egy fényes korszak, tehát a lengyel gyerekek, akik tanulják felső tagozatban a lengyel történelmet, ezt úgy tanítják nekik, mint
abszolút,
egy
úgy tanítják
emlékezetes
nekik.
Korszak.
Igen, mert hogy ez tényleg egy jelentős.
És nyilván ők maguk esetleg még neveket is tudnak ebből a korszakból igen. mondani.
Jó, hát,
de nem is, hát mondjuk hány lengyel mondtam, van, aki a magyar történelmből tud neveket
mondani? De én mondtam, Hedviget, Szent
Hedviget. Meg Lajost is mondtad.
Meg Jagellót is.
Jagellót is mondtál, jó volt.
És akkor volt ott egy...
Na, de mikor ért véget ez az aranykor?
Ez az aranykor akkor kezdett el véget érni igazándiból, amikor
ott se török, akkor se senki, tehát igazából olyan nagy nyomásnak
hát
nem volt
se török, se tatár. Igen, tehát ők nem így...
Északról, nem tudom,
hát
zaklatták
őket. A svédek, azok, de az, a svédek meg valahogy úgy voltak vele, hogy ott nem, ne, a lengyeleknek akkoriban a Poroszország volt a igen. igazándiból a komoly
igen.
ellenfele. És aztán az egész ott kezdett el picit széthullani, amikor elkezdett épülni az Orosz Birodalom, ugye a Romanovok alatt, meg a, nem tudom, rettenetes Iván, meg ezek. És ugye ők voltak...
Nem retteget Iván volt?
Vagy retteget Iván.
Rettenetes Iván. Meg gusztustalan Lajos.
Na mindegy, és akkor például ő volt az, retteget Iván.
De jobb, aki, jobb a rettenetes.
Aki a déli részről, a déli részt, amit egyébként ugye az aporizsiai kozákok, azt már nem nyilván te is hallottál róla.
A név ismerős, de hogy kik ezek, azt nem tudom.
Tehát, hogy ők ott, ő érte el azt, hogy ők aztán kiszálljanak ebből a lengyel birodalomból, és aztán csatlakozzanak az oroszokhoz, és akkor ott kezdett el egy picit
na jó, szóval,
meginogni.
Igen, tehát mondjuk. Az orosz birodalom kialakulásával nyilván
igen.
Kiélezettebbé váltak ott a hétköznapok.
Tehát ott igen, tehát az oroszok is úgy érezték, hogy ők nekik volt egy 800 vagy 300 éves terjeszkedési jó. mániájuk.
Tehát amit feltételeztem, de akkor időben rossz helyre tettem, az, hogy ők is gyakorlatilag egy ütköző zónában éltek, akkor ez ebben a korban már igaz volt.
Ebben a korban már azért szó, igen.
Még ha nem is az volt, hogy mondjuk az orosz birodalom szeretett volna porosz birodalommal csatázni, de ott volt közte Lengyelország.
Ott volt, hát Lengyelország és Litvánia.
Meg Litvánia. Na jó.
És igen? Akkor az volt, hogy hát akkor...
Már most már hol járunk? Már ugrottunk?
Most egy kicsit ugrottunk csak. Ja. Most átugrunk egy, mondjuk egy 100 évet körülbelül, hát tehát az nulla. És akkor jött az 1700-as évek, felvilágosodás,
igen.
Ami egyébként Lengyelországban is elég jelentősen hatott a lengyel testvéreinkre.
Mondjuk így.
És például, csak egy érdekesség, Európa első írott alkotmánya az a lengyeleké. Tehát ők nem sokkal az amerikai alkotmány után szövegezték meg a saját alkotmányukat.
De az aranybulla az egy az, szar.
Hát, mert az nem alkotmány.
Tehát, jó, értem, persze.
Tehát
értem,
hát. Ez a felvilágosodás korabeli jó. alkotmány alakult ki. Ott egy kicsit hibáztak
na.
a lengyelek, mert hogy ugye azt mondtam, hogy ugye ott már tényleg a nemesség, köznemesség maga az egy rendkívül széleskörű társadalmi réteg volt. És ebben az alkotmányban egy kicsit több jogot adtak
maguknak,
a köznemeseknek, tehát amikor megírták ezt az alkotmányt, igen. mint amit valószínűleg kellett volna, tehát igazándiból egy nemesi ellenvélemény is meg tudott akadályozni nagyon fontos döntéseket.
Na, hát csak nem, mint Orbán Viktor az Európai Unióban.
Hát ne. Na mindegy, és akkor ezt azért... tehát ott egy picit az volt,
a hogy... A működő képességnek ez határt szabott ez akkor.
Kicsit határt szabott, és igazándiból ugye meghozták ezt az alkotmányt, ugye volt, akkor alakult, hát nem, jóval korábban alakult ki a szájmű, meg ezek a egyébként parlamenti...
a szájm.
Igen.
Az már a 17. században az létezett.
Nem, igen, létezett.
Így is hívták?
Így is hívták, hogy szájm.
Mit jelent a szájm?
Megnéztem.
Jó, akkor ezt is majd inkább majd...
Majd show notes-ba.
Majd a show notes-ba benne lesz.
És nem sokkal rá, hogy ugye ezt úgy érezték a körülötte lévő országok, nevezetesen Oroszország, a Habsburg Birodalom és poroszok, hogy ez rájuk nézve egy kicsit fenyegető.
Értem.
És akkor úgy érezték, hogy akkor fogjunk össze, és akkor darabolták.
Aha, szét. Hogy itt volt egy nagy sunyi összefogás.
Igen, tehát ez a szétdarabolás.
Az és
a...
csak azért, mert úgy érezték, hogy ez egy fenyegető igen, államalakulat
mert...
itt.
Igen, mert hogy azért ők nem voltak annyira hívei mondjuk az alkotmányosságnak, meg a, tehát ezeknek a felvilágosodási...
Vagy arra gondoltak, hogy egy veszélyes eszme nehogy kiszabaduljon ebből
hát,
a
hát most tehát ennél mondjuk nyilván... Ennyire mélyen már nem mentem bele, hogy az okokat tényleg végignézem, de ezt tartom valószínűleg, mert nagyon kevéssel ezen döntések után volt az, hogy úgy döntöttek az oroszok, a poroszok és a Habsburgok, hogy akkor oké, akkor ennyi volt Lengyelország, osszuk fel.
Ó, viszont amikor meg ez van a lengyel gyerekek, felsőtagozatos gyerekek történelem órájában az aznapi anyag, akkor biztos mindenki nagyon szomorú.
Persze. utálják a Habsburgokat.
Tehát, hogy az államiságuk teljesen megszűnt?
Teljesen megszűnt az államiság.
Még csak az se volt, ami nálunk, amikor három részre szakadunk, legalább egy kis rész, amiénk volt.
Nem, teljesen. Abszolút megszűnt.
Miért kell így megalázni szerencsétlen országot? De úgy, hogy teljesen, tehát, hogy az egyik felét oda csatolták a cári Oroszországhoz, a másikat meg a poroszokhoz.
A harmadikat meg a Habsburgokhoz.
A Habsburgok mindig ott voltak azok, meg ezek nem tudtak kimaradni semmiből.
És akkor gyakorlatilag, de ugye ez a területi viták ezzel nem szűntek meg az oroszok, a Habsburgok és a poroszok között. Tehát ugye ez a Lengyelország hármas felosztásáról is van minimum három jelentős térkép, amikor nagyon durván változtak még ezek a osztott határok is.
És mindeközben a lengyelek mit csináltak?
A lengyelek mindeközben emigráltak. Tehát ez a 18.
Tehát ez a kurva sok nemes, az mind elhagyta az országot?
Hát nagyon sokan elhagyták. Nem, a Kopernikus korszakáról nem is beszéltem, de most ezt most már túlléptünk.
Mindenről nem lehet sajnos.
De mindegy, nem tudom, olvasta, de...
De azért de helyezzük el az időtengelyen Kopernikuszt.
Hát ő az egyik ilyen, tehát amikor éppen sikeres volt a lengyel állam.
Hát a középkor.
Akkor a középkor, persze a középkorban. Ő akkor élt, alkotott. Na mindegy, és akkor 1700-es évek vége, 1800-as évek elején, nem tudom, olvastad-e Spirótól, vagy láttad-e az X-ek című?
Nem. Azt tudom, hogy neked
erről szól. Rendszer. Nekem én imádom.
Ó, az erről szól.
Erről szól.
De már pontosan miről?
Arról szól, hogy a lengyel, mondjuk így, hogy az értelmiség, vagy a vezető emberek, akiknek vagy menekülni kellett, vagy nem kellett, de úgy érezték, hogy az orosz uralom alatt mondjuk adott esetben nem tudnak élni, alkotni.
Értem az áthallást, hogy miért választotta ezt az időszakot és ezt a helyet Spiró György. Értem. Tehát, hogy az orosz elnyomás alatt való létezés...
Igen, tehát hogy az, amikor te azt mondod, hogy... Tehát, ugye ott a könyvnek egy jó része, a darab az ennél persze lényegesen szűkebb, de ugye a könyv az azért sok száz oldalas, hogy ott például írók keseregnek Párizsban, mert nagyon sok lengyel közösség alakult ki Párizsban, Londonban, Amerikában, tehát rendkívül szétspricceltek, hogy például ott évekig siránkoztak azon, hogy Vilnában, amikor még lengyel uralom alatt élt a város, hogy akkor milyen jó volt a nem tudom micsoda, milyen jó volt a színház, a nem tudom micsoda, tehát hogy tényleg az volt, hogy ők azért, tehát ez a lengyel emigráció, ez egy rendkívül szomorú, rosszkedvű emigráció volt, mert egyszerűen nem arról volt szó, hogy majd egyszer hazamegyünk, hanem kilátástalannak tűnt az egész.
Teljesen értem, hogy Spiró miért választotta ezt a... Nagyon jó, nagyon jó. És miért az a cím, hogy X-ek?
Azt nem tudom, mert a könyvnek más a címe, de...
Tényleg más a címe, mint az én
Igen.
Na jó.
Na mindegy, és akkor hát ez a szerencsétlenkedés, ez gyakorlatilag az első világháborúig folyt, tehát addig nem volt Lengyelország, mint olyan.
Azt a betyárságát neki. Ezt se tudtam.
És akkor az volt, hogy amikor az első világháború véget ért, akkor a nagyhatalmak úgy döntöttek, az akkoriak, hogy akkor legyen mégis Lengyelország.
Erről tudunk valamit, hogy jutott eszébe, és kinek vagy?
Azért, mert...
Nyilván lobbiztak valahogy a lengyelek
is. Egyrészt a lengyelek is lobbiztak, másrészt pedig ugye volt egy olyan törekvés, hogy akkor a poroszokat szorítsuk már ki onnan, a Habsburgokat is szorítsuk ki onnan, hiszen ők is buktak. Szóval
akkor valaki legyen.
Igen, és akkor legyen valaki, és mi lenne, hogyha akkor Lengyelország lenne, és akkor állt vissza mondjuk így, egyébként teljesen más határokkal rendelkező Lengyelország.
De sokkal kisebbként alakult újra, mint ami most van? Nem. Tehát azóta nőtt?
Nem, azóta... Nem, úgy
más
volt...
Második világháború után nem nőtt valamit?
Mert hogy ugye az volt, hogy az akkori Lengyelország, tehát a két világháború közötti Lengyelország, az egy kicsit keletebbre volt, mint a mostani. Tehát, hogy
a kelet és nyugati határ is máshol volt?
A kelet és nyugati határ is
máshol. Igazából nem nőtt vagy csökkent a területe, csak kicsit arrébb rakták?
Kicsit arrébb rakták. Tehát,
ez vicces.
De a második világháborúban rakták arrébb, amikor ugye az oroszok elérték, hogy a porosz területek egy része, az kerüljön át Lengyelországhoz, viszont Lengyelországnak az a része, amit még az első világháború
az
után...
Az meglegyen az övék.
És akkor ezzel milyen jó el vagyunk.
Világos. Ez olyan, mint a moziban, hogy mindenki ül málébe székkel.
Kb. Igen.
Az utolsó leesik persze, de hát ez kit érdekel.
Úgyhogy ilyen viszontagságos életük volt a lengyeleknek. És még a két világháború között is, hát ahogy olvastam, igazándiból ugye a Pilsudski, aztán ez a nép mond neked valami.
Hogyne.
Tehát ő volt az, aki megpróbálta aztán rendbe rakni ezt az egészet, de igazándiból a két világháború között sem volt egy ilyen, szerintem azt hiszem nem volt olyan kormány, ami két évet megért volna. Uh-huh. Tehát, hogy azért az sem volt egy...
Hát ebben is hasonlítanak a koránk.
Igen. Na hát ennyit, röviden.
Teljesen jó. Pont ilyenre gondoltam. Tehát pont ilyen részletességűre. Kicsit elvesztünk ott valahol, ott Hedvignél, de jó, jó. A magyar résznél persze jogos is, ha elidőzünk. Tehát mi, akik azt képzeljük, hogy Magyarország történelmén aztán vérzivataros, ebből most tanuljuk meg az gyerekek, és felnőttek, gyermeknek felnőttek, hogy még ebben sem vagyunk mások, vagy különbek Európa többi népénél. Mindenkinek nagyon vérzivataros, és nagyon változatos történelme volt. Majd végigvesszük. Nyilván ilyet, hogy Hollandia, meg Belgium, mert nem fogunk, mert ezek nem létező dolgok. Köszönjük szépen.
Nagyon szívesen.
Ezt a hevenyészet történelem órát. Én már megérte, hogy eljöttem. Nagy neveket nem tudunk mondani még ilyen? Nem tudunk. Hát, hogy mit tudom én, hogy a lengyel Mátyás király, vagy a lengyel Petőfi Sándor, vagy a lengyel valaki.
De például, várjál, akkor, de hogy például a...
Bemapó!
Igen, Dembinski.
Ez az Dembinski.
Tehát, hogy rendben, például nagyon sokan menekültek Magyarországra is egyébként, akkor ezért...
Most jut eszembe. Hát a Rakovszki család is. Ugye? Lehet, hogy akkor menekült Magyarországra. És abból lettem én.
Igen.
Hát erre nem is számítottam, hogy egy ilyen egy gyönyörű vége lesz ennek a történelem órának. Hát bőven elképzelhető.
Persze.
Hogy onnan jöttek. A betyárját neki, Tibi. Kicsit meg is hatódtam.
Rendes dobon nem játszol.
Rendes dobon nem játszol.
Rendes dobon nem játszol.
Ebből meg lehet élni.
Csá! Chuchito.
Ugye emlékszel még arra hír, amikor meg... Persze, hát hiszen hármasban voltunk akkor, hogy a 149-es buszon szült meg egy honfitársunk, és a szülésben segítkezett a 149-es busz sofőrje. Aztán azon vekengtem, akkor nem voltam múlt héten, hogy bármennyit kutakodtam az interneten ezután, sehol nem találtam olyan ilyen első segélyszerű, tehát mint az, hogyha valaki... mit tudom én, elájul, mit csináljunk vele, meg hogy kell szívmasszást csinálni, hogy kell viselkedni akkor, hogyha mellettünk valakinek elfolyik a magzatvize. Mit kell csinálni? Semmilyet nem találtam. És gondoltam, hogy akkor innentől ez ugye mekkora hős, ez a buszsofőr. Na, mindegy. Ne veszünk el a részletekbe. A lényeg, hogy a budai polgár legfrissebb számában szerepel a szülés a buszon, köszönet a hős buszvezetőnek című cikk. Engedd meg, hogy ezt egy az egybe elmondjam. A második kerület vezetője Őrsi Gergely, öcsém, a negyedik szóban már előkerült a polgármester úr, teljesen jogosan, az irodájában fogadta német Roland Ferenc buszvezetőt, aki szeptemberben a Széll Kálmán térnél a 149-es buszon segített egy kismamának világra hozni gyermekét. A szülés gyorsan zajlott német Roland Ferenc segítségével, aki követte a mentősök telefonos iránymutatását, és a gyermek megszületett, mire a mentők megérkeztek. Innentől kezdve Őrsi polgármester úr idézete. Hihetetlen lélek jelenlét és emberség mutatkozik meg az esetben, és az, hogy valódi csodák történnek, ha figyelünk egymásra, és megkérdezzük, tudunk-e segíteni. Örülök, hogy személyesen köszönhettem meg Rolandnak a segítséget, és sok boldogságot, jó egészséget kívánok a babának és az anyukájának is, hangsúlyozta Őrsi Gergely. A buszvezető a polgármesternek és lapunknak részletesen elmesélte, hogyan zajlott le a szülés. Megérkeztem a busszal a Széll Kálmán téri megállóba, volt még negyed órán. A következő indulásig. A kismama már ott állt a járdán, kezében egy telefonnal, erősen megszeppenve, nagy hassal, körülötte kisebb víztócsa. Megkérdeztem, tudok-e segíteni, és hogy az a magzat víz-e. Mindkettőre igennel felelt, és a kezemben nyomta a telefonját, már vonalban volt a mentős diszpécserrel. A diszpécser utasítása szerint le kellett őt fektetni, innentől kezdve a gyerekek az első segélyt, tehát mindenki tanulja meg. Le kellett őt fektetni, a Széll Kálmán tér peronja helyett én a buszt javasoltam, a középső ajtóhoz fektettem, a lámpákat lekapcsoltam, ekkor már a kismama jelezte, úgy érzi, lassan kint van a baba feje. Én majdnem beszarok. Tehát majdnem elájulok. Feje. Mint kiderült, ez így is volt. A mentős diszpécser mondta, csak annyi a feladatom, hogy tartsam a gyerek fejét. Ez nem nehéz.
Ezt meg tudjuk mi is.
Te hozzá mernél nyúlni. Nem azért, mert hogy busztustalan meg véres, hanem hogy valami bajt okozok. Hát még nem is él. Mármint, hogy nem lélegzik. Na mindegy. Ez így is volt. A mentős felfogta a fejét. 2 percen belül egyszerűen csak kibújt. Ráfektettem a hölgy hasára, viszont jelezte a diszpécser, hogy le kellene törölni a babát. A saját ingemet vettem le, azzal törölgettük le, meg aztán azzal is takartuk be a kicsit. A köldök zsinór elvágása következett volna, de szerencsére addig megérkeztek a mentősök, és átvették az irányítást. És most jön a, szerintem szomorú, hogy azóta nem láttam a babát, de úgy hallottam, jól van, és úgy tudom, ő az 5. gyerek a családban, talán ezért is érkezett meg ilyen gyorsan. Hát azért szerintem a családnak csak meg kellett volna látogatnia. Várj, mi a neve? Mindig mondjuk be.
Nagy Roland.
Német Roland Ferenc. És itt van egy fotó is róla. Én őt ismerem, hát már többször is utaztam a busszal, amit ő vezetett. Egy kedves ember. Hát így történt, Tibi.
Na, szép.
Tehát nagy mutatványokat egy szülésnél hozzá nem értő civilként nemhogy nem kell, nem szabad.
Igen.
Tehát azt kell csinálnod, hogyha történnek a dolgok, akkor te ne legyél útban, és lehetőleg a nagy bajt ne okozzál. Tehát aktív segítséget egy szülésnél nem tudsz csinálni. Nekem ez a tanulsága ennek.
Az nem. Biztos, hogy nem.
Fogod a fejét, aztán kijön, akkor ráteszed a hasára. Hát így, Tibi, gondoltam, hogy ezt a gyönyörűség, mert szerintem ez egy gyönyörűség, ami itt történt, hogy ezt megosztom a hallgatókkal is, mert én azt képzelem, hogy a budai polgárt nem olvassa mindenki. Na,
én is azt gyanítom.
Szoktak benne hirdetéseim lenni, amiket én tervezek. Hát ez volt a kellemes része, Tibi.
Igen, jön még a kellemetlen.
Hát Eger, először elmondom a jókat. Ugye most azért elég sokszor voltam, először úgy volt, hogy osztálytalálkozom lesz, érettségi osztálytalálkozom, és de aztán elmaradt, de közben nekem már volt egy szállodai szobám lefoglalva. Gondoltam, nem mondom le. Elmegyek, egy tök kellemes estét töltöttem Egerben. Másnap a húgomat meglátogattam, anyukámat meglátogattam. Tehát egy tartalmas két nap volt, és volt benne ilyen értékes önidő, vagy hogy mondják ezt? Tehát, hogy egy este csak sétálgattam. És képzeld el, hogy aznap este volt, vagy azon a hétvégén, bocsánat, Egerben, mint utólag megtudtam, valahogy a mozi hétvégéje mindenhol, most egy kicsit túlzok, de két helyen legalább, hatalmas kivetítőn mozifilmeket vetítettek. Én például végignéztem a Grease-t az Egri Bazilika Székesegyház lépcsőin ülve, mert ott pont, nem tudom, mennyire van előtted.
Igen, megvan.
Hatalmas lépcső vezet föl, ott voltak az ülések, és akkor ott már lent, ami a Líceumhoz vezet, azon a lapos részen, ott volt egy ilyen, érdekes, mert egy ilyen felfújható állvány volt, de nem csináltak fényből, hanem ilyen felfújható, és azon volt a vázon. Tökéletes volt. Hát annyira élveztem, hogy nagyon. És aztán, amikor vége volt, akkor elsétálgattam még a dobótér felé, kicsit húztam az időt, mert olyan jó volt ez az este, hogy így egyedül sétálgattam Egerben. És a dobótéren pedig az Indiana Jones legújabb részét vetítették például. Ott is rengeteg ember volt. Annak is megnéztem egy kis részét, úgyhogy hát nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Nagyon-nagyon. Kicsit büszke is voltam a városra, hogy milyen nagyszerű dolog. De aztán kiderült, hogy ez csak ezen a hétvégén volt. Máskor nem. Na, de ez mindegy is. Meg az is fura volt, hogy szállodába laktam Egerben. Ugye hát a hallgatóknak ezt nem kell tudni, mert miért kéne feltétlenül mások életébe ennyire belelátni, annyira ez nektek nem érdekes. De ugye apukám egy éve meghalt, anyukám pedig egy otthonban van, és hát ugye, amíg ez nem így volt, addig náluk laktam, amikor én Egerbe mentem. Most meg a húgomnál tudnék lakni, de ott meg nem akarok mindig útban lenni, ezért gondoltam azt, hogy jó, majd ha végeztem a érettségi találkozóval, mit tudom, éjfélkor, akkor már nem fogom a húgomat felriasztani, hogy nem tudom. És akkor milyen jó lesz neki is, ha nem kell velem foglalkozni, csak másnap reggeltől. Ezért mentem szállodába. De nagyon, mindenkinek tudom ajánlani, most elmondom a nevét, ha eszembe jut, de nem jut eszembe. Az Egészségház utcában van, meg már nem is úgy hívják, hogy Egészségház utca. Mindegy, nem is baj, nem kell tudnotok róla, mert akkor elveszitek előlem a helyet. Mert másodjára is ott voltam. Mert aztán, amikor ez igazából tényleg megtörtént az osztálytalálkozó, akkor ugyanoda mentem, és ugyanott laktam. Akkor már jobb körülmények között, Tibi, hát én ebből is látszik, hogy én nem járok szállodába. Hát engem nem is tudom. Hát az, hogy madarat lehet velem fogadni, az oké, de hogy bármit megtennék érte, hogy ilyen svédasztalos reggelit kapjak. Hát olyan ritkán adatott meg az életemben, hogy bármit ehetek, hát Tibi, rosszul lettem, mert mindenből ennem kellett.
Van a svéd asztal.
A sült kolbásztól kezdve, és még tejbergrízt nem is ettem, akkor volt még tejbergríz is, nem ettem. Rántotta, szendvics, lekváros, minden volt, mindent ettem és ittam. Tibi, a gyomrom utána olyan hangosan dolgozott órákon keresztül, hogy nem lehetett velem beszélni. Na igen, de mit akartam ezzel kapcsolatban mondani? Nem is érdekes ez. Viszont elmondom a rossz dolgot, Tibi. Nagyon rossz dolgok ezek. Tegnap voltam harmadjára is. Egy rövid időn belül. Mert az én drága kisfugom elment külföldre munkaügyben, 3 napig Nagyváradra, és mondta, hogy ha belefér, akkor menjek már, és az egyik nap látogassam meg anyukánkat. Mert ő nem nagyon szereti, ha valamelyik nap nem látogatja meg őt valaki. És akkor be is lett osztva, hogy előző nap a nagynéném ment el, és akkor gondoltam, a másnap majd én megyek. Természetesen a fejemben egy pillanatig meg nem fordult, hogy nem teszem meg ezt, de azért ez úgy néz ki, hogy mondjuk egy vagy másfél órás látogatásért cserébe én mondjuk 7 órát utazom. Mert itt 1 óra a pályaudvarra oda-vissza, 4 óra Egerbe oda-vissza, meg onnan még nekem busszal, mert ugye nem autóval megyek, még busszal a város másik végébe, az otthonba is ki kell buszoznom, az még egy óra oda-vissza. Úgyhogy 7 és 8 óra között van az utazás, azért, hogy én anyukámmal egy kicsit beszélek, de hát egy, soha egy pillanatig nem jut eszembe, hogy ezt nem teszem meg. Kivettem egy nap szabadságot, semmi gond. Oda megyek, na, még azt is kitaláltam, miről fogunk beszélgetni, mert hogy ne az legyen, hogy hát, Tomikám, hogy vagytok, mindenkire, mindenki, te hogy vagy, meg nem szeretek vele olyan dolgokról beszélgetni, ami eszébe juttathatja azt, hogy ő már itt fog élni. Tehát ebben az ágyban fog élni a maradék életében. Szóval szomorú dolgok ezek, de kitaláltam, hogy a Kecskeméten töltött 3 évünkről fogom kérdezni, mert abban nekem vannak fehér foltok, és tök jól beszél, vettem neki 2 szőlőt, meg... Bemegyek be a bejáraton, és akkor a portási néz rám, ilyen nagy kerekszemekkel, mondom, miért tetszik így nézni, hát mondom, jöttem látogatni. Hát, hogy látogatási tilalomban. Ó, mondom, a büdös, és most szó szerint igen. Idézem, a büdös, retkes, kurva élet basznál meg ott, ahol van. Mondtam, ekkor én. Annyira hirtelen, annyira nagy dózisban kaptam ezt, hogy bazd meg, még most is érzem. És akkor az volt, hogy azt el tudtam, ja, és kint állt az otthonnak a vezetője, akiről én már húgomtól tudtam, hogy egy picsa. És próbáltam meggyőzni, hogy oké, értem, mindent értek, tényleg mindent értek. Nem is akarok bemenni. De tegyék már meg, hogy felöltöztetik, kitolják ide az udvarra, és akkor én tőle 2 méteres távolságban beszélgetek vele. És az meg nem engedte meg.
Az se.
Nem engedte meg. Na akkor vele is úgy beszéltem, minősíthetetlen hangnemben beszéltem, és mondtam, hogy jó, a lényege az volt, ami remélem meg, de hogy maradt meg benne. Hogy azért, értem én, mert mindig arra hivatkozott, hogy de hát az utasítás az ez. És ha velem kivételt tesz, akkor mindenki mással is kivételt kell tennie. Én meg azt mondtam neki, és szerintem teljesen igazam volt, hogy vannak az élet, rengeteg területe van az életnek, ahol tényleg, ha nem tartjuk be a szabályokat, akkor abból káosz lesz. De vannak azért az életnek annyira apró, pici elbújt részei, mint például az, hogy valaki élete utolsó éveit egy otthonban tölti, és annyi a külvilággal való összes kapcsolata, hogy néha a rokonai meglátogatják, hogy akkor tesznek egy olyan engedményt, amit kértem tőle. Tehát, hogy egy picit a szívével gondolkodja már, ne feltétlenül csak azzal, hogy bazd meg a fölöttesének az utasításait az első betűtől az utolsóig betartja. És akkor láttam rajta, hogy biztos, hogy semmit nem fogok elérni, na akkor azt hiszem, le is picsáztam. És akkor annyit sikerült elérnem, szerintem ezzel az agresszív hozzáállással sikerült ez végén, hogy felöltöztették, és kitolták egy ablakhoz, még bent, és akkor az ablakon keresztül, először nem akarták kinyitni az ablakot, hogy az ablakon keresztül beszélgessünk. Hát mondom, már bazd meg, ne tényleg, ezt mondtam is, ne csinálj már Jézusból bohócot, vásári bohócot, hát bazd meg, nyissák már egy kicsit az ablakot, hogy nem halljam, amit mond. És szegény anyukám is ott szomorúan, azt hiszem, életem egyik legszomorúbb találkozása volt ez, pedig volt néhány. És akkor még ugye mit kell ilyenkor csinálni, az embernek magára erőszakolni, hogy hát nincs baj.
Igen.
Meg jó ez anyám, majd jövök majd legközelebb, és miközben bent zokogva üvöltöttem, kurva anyáztam, sírtam. És aztán végül is mit tenni, 10 percet azért beszélgettünk. Odaadtam a szőlőt, és akkor mondtam neki, és ja, és ráadásul még nem is haragudhattam rá, pedig szegény mondta, hogy mert a húgom nem tudott róla, mert bárki, aztán e-mailben értesítették a rokonokat, de hát ő meg ott Nagyváradon élte az életét, rendészte meg az e-mailjeit, mert előtte nap vezették be. Tehát a húgom még volt kedden, én meg mentem csütörtökön, és a 2 között vezették be. És szegény anyukám mondta, hogy és itt össze tudom kötni a mi adástelefonunkkal a történetet, hogy neki van ott telefonja. Tehát tud.
Igen.
És szegény mondta, hogy hát Tomikám, gondoltam, hogy ebből baj lesz. Mondjuk ezt tényleg gondolhatta, tényleg. Tehát, hogy nem szóltál nekem. Mert gondolod, hogy felhív engem, de szegény teljesen kétségbe esett attól, amit a mi telefonunk is kiír, az összes ilyen, mi ez nem előfizetés, hanem ez a... Tehát nem előfizetéses telefon, hanem az a valami...
Dominós.
Dominó, igen. Neki is az van, és neki is kiírta, hogy adategyeztetést kell végezni. Igen. És ettől annyira megijedt, hogy nem merte használni a telefonját, mert hogy valami baj csinál, szegény. És ezért nem hívott föl, hogy ne menjek, mert hogy be van zárva. Akkor még azt is el kellett játszanom, hogy ne paragszom rá. Úgyhogy egy nagyon összetett érzelmi mixen mentem keresztül ott azért abban a 20 percben. Ó, Isten! Aztán fogtam magam, hazajöttem. Azért még ettem a valamelyik cukrászdába kettő nagyon drága süteményt, gondoltam ennyi az mégiscsak jár nekem, bassza meg a ló. Na ez is ennél még egyel szomorúbb, de ez már tényleg olyan, hogy egyáltalán tartozik a hallgatókra, de gondoltam, hogy elmondom, mondjuk ezt csak neked mondom, hogy ugye adjuk el a házat, már ez maga is egy kezelhetetlen érzelmi helyzet nekem, hogy anyukám még él, de már adjuk el a házat. És most megcsinál, megrajzoltam az alaprajzot. És én imádok ilyen alaprajzokat, ilyen, lemérem szépen, gyönyörű lett az alaprajz. De többször meg kellett szakítanom a készítését, mert annyira szomorú lettem, hogy bazd meg, ennyi egy élet. Tehát lerajzoltam, és igazából ennyi maradt az életükből. Tehát nincs más. Már ami volt a lakásban, az két teherautó elvitte, az ennyi maradt. Ezek a vonalak beírogattam, hogy szoba, 16 négyzetméter, miközben oda tudtam volna rajzolni, hogy itt mi történt, ott mi történt. Szomorú lettem. És még hátra van, mert lementünk Lizával meg Misivel hármasban, és teljesen körbefotóztuk a házat, most még a fényképeket kéne megcsinálnom. De hát ezzel nincs hozzá lelki erőm. Jó, tudom, ez egy nyámnyilaság, mert egy felnőtt férfi, én szoktam mondani, bazd meg, ne picsogjon. Na, de szomorú, na, szomorú.
Az, tényleg az.
Szomorú. És még az sem mi vigasztal, hogy mit tudom én, elhessegetem ezeket a gondolatokat, és akkor mással foglalkozok. Mert mindig visszajön. Hát Tibi, ezeket gondoltam, hogy még elmesélem, hogy ne legyen annyira vidám a mai adás. Veled nem történt semmi? Semmi szomorú? Vagy vidám? Vagy nem tudom.
Na most mi történt volna, beteg voltam. Ilyenkor rohadtul nem történik semmi az emberrel.
Hát de nem voltál mindig beteg. Megnézzük, írtak-e valamit? Nem írtak semmit. Na mi van akkor, mondjad, miért érintett meg Nick Thorpe-nak a Duna című sorozata? Mert Tibi írt tegnap, hogy erről mindenképpen szeretne beszélni, és legyen, még azt is megtettem, hogy megnéztem az első részt végig, de most ezt úgy állítom be, mintha ez hatalmas nagy dolog lenne, de én nagyon élveztem, úgyhogy biztos, hogy meg fogom nézni az egész sorozatot. Remélem, te nem azzal szeretnél most foglalkozni, hogy mekkora egy fostalicska az egész.
Nem, egyáltalán nem.
És közben rá is jöttem, hogy miért akartod ezt, hiszen a Spektrum televízió tűzte műsorára.
Azt így nem tudnám, de...
Még hol láttad?
Mit tudom
letöltötted? Én. Hát nyilván valamelyik ilyen csatornál
látom. Igen.
Na, mit akartál
azért mondani róla? Egyrészt, mert hogy maga a sorozat, és szerintem egyébként jó, nem fogok róla különösebben beszélni, nézzétek ja, meg, megéri.
Azt hittem, azt akartod.
Nem, hanem az, hogy...
Az első részt.
Hogy engem az fogott meg, és egy picit megváltoztatta...
Nem mondod el a hallgatóknak, hogy miről
van szó?
Azt mondom,
hogy picit megváltoztatta az én elképzelésemet, arról, hogy az utazásról magáról.
Mert ez, akkor elmondom én, hogy miről szól a sorozat, jó? Mert azért, tehát, hogy miről beszélünk. Tehát ez a sorozat arról szól, hogy a Duna Deltától felutazik a Dunán végig, és akkor gondolom én, mert csak az első részt láttam, hogy minden ezzel kapcsolatos emberi sors, élet, stb. Ből egy ilyen szövetet kapunk, hogy
igen.
A dunamenti népek végül is hogy élik meg az európaiságokat, meg a
helyi, meg a saját életüket.
A helyi életüket. Igen. Azért általában szoktak kérdezni őket, tehát például ebben az első részben van, hogy két román fiataltól kérdezi, hogy ők európainak gondolják-e magukat. Gondolkodás nélkül azt mondták, hogy nem. De még csak nem is az, hogy hát, vagy de nem. Na, igen.
Na mindegy, jó, akkor. Tehát, hogy... Mert hogy ebben a sorozatban, ami nekem a legszimpatikusabb volt, és ami tényleg hatott rám nagyon erősen a gondolkodásomra, az az volt, hogy persze, hogy az ember, amikor, hogy mindenki szeret utazni. Tehát, hogy milyen jó felfedezni, nem tudom, más tájakat, meg más világokat, meg akármicsodát. De hogy közben arra jöttem rá, hogy persze ez is egy bizonyos szempontból jó dolog, de hogy mennyivel jobb, vagy nekem mostanában, vagy hogy most, mennyivel sokkal szimpatikusabb az a viselkedés, amit egyébként nagyon sok ember, akit megszólaltatott, viselkedik, hogy ők a figyelmet arra a tájra fordítják, meg azokra a tevékenységekre, amelyek az ő szeretett, nem tudom én, Dunájukat, ezért partjukat.
De hát, mi mit gondoltál, sokat, hogy hogy gondolhatod ezt másképp?
Nem, hogy, tehát, hogy bennem ez úgy, tehát hogy bennem, amikor az utazásról gondolkodtam, vagy hogy igen, hogy nézzünk meg dolgokat, de hogy mennyivel sokkal többet tud adni például az, hogyha mondjuk
ha beszélsz emberekkel például.
Nem az, hogy beszélsz, hanem hogy foglalkozol azzal a tájegységgel, azzal a élővilággal, azzal a kultúrával, azzal, a, ahol élsz. Tehát oda teszel bele aktív tevékenységet.
Már várj, mint utazó?
Nem, mint ott élő ember. Tehát, hogy nem az, tehát, hogy egy picit átalakult bennem az, hogy azért az is egy baromi jó dolog, amikor valaki mondjuk baján...
Ja, értem. Ja, ma értem, hogy nem értékesebb dolog világot járni.
Igen.
Mint sem az, hogy te azzal a környékkel, ahol te leéled az életedet, mennyit foglalkozol.
Igen.
Világos. Most értettem meg.
Hát, hogy ez volt, és ezt a...
Jó, de azért...
Viktor, nagyon-nagyon szépen, és nagyon, hogy mondjam... intenzíven tudta megmutatni, hogy ez a fajta viselkedés, és hogy ő nem szólt bele utazóként, pedig ő aztán tényleg végigutazta az egészet. Tehát, hogy nem az volt, hogy ő arra volt, milyen büszke, hogy megszervezte ezt az utazást, meg izét. Nem. Azokra az emberekre volt kíváncsi, minden egyes részben, és szerintem ez baromi jól csinálja.
Végignézted az egészet?
Szerintem én már végignéztem egyszer az egészet. Hogy ezt meg tudta szólaltatni, hogyha ez az egész emberi volt, és azon gondolkodtam, hogy ugye Niktorp 83 óta él Budapesten. És néha azt gondolom, hogy az a mentalitás, amit ő például ebbe a sorozatba végigtolt, vagy végigvitt, mondjuk így inkább, az nem az angol. Sokkal közelebb áll,
igen,
sokkal közelebb áll már a magyar mentalitáshoz, mint ahhoz az angol
igen.
mentalitáshoz, ami oké, hogy baromira szívesen megmutatsz egy csomó izgalmas, meg érdekes dolgot a világban, meg nem tudom, én imádom Attenborough filmjeit,
igen.
Tehát azokat de is baromi jó, de hogy ez egy más típusú utazói attitűd volt.
És én nem tudom, mert ugye csak egyrészt láttam, de nagy valószínűsítem, hogy ebből a szempontból sok szempontból sem ér meglepetés a többi részekben sem. Tehát gondolom ugyanez a hozzáállás.
A hozzáállás abszolút.
Csak a helyszín változik.
Csak a helyszínek, és nagyon sok érdekes, tehát hogy
na, hogy, szóval, hogy igen, engem is sokkal jobban megérintett, mint egy David Attenborough, vagy mint a nagy kedvencünk, a Monty Pythonos, aki már több ilyen körbeutazta a földet, izéje. Ott is emberekkel beszélget, de itt valahogy pedig időben nem többet foglalkozik az interjú alanyaival, de mégis sokkal mélyebb, nem?
Igen.
Tehát, hogy a többi az inkább ilyen színes, szagos, hogy hú, de izgalmas, ide is elmennék.
Meg hogy legyen egzotikus.
Igen,
meg.
De például most csak a Deltánál forgatott első részénél, én nem gondoltam azt, hogy de szívesen elmennék oda.
Nem
gondoltam. Tehát ez nem egy olyan úti film, amit a Neckermann utazási iroda szponzorál, hogy minél nagyobb kedvet
kapjál. Hogy nem ez, ez nem az, igen, hogy izé vonzuk be a turistákat egy adott helyre.
Ez inkább az, ami azt a hatalmas nagy tudást, vagy tapasztalatot nyújtja, ugye jobb hiány, mert mindenhova nem mehetünk el, és mi nem tehetjük meg, hogy végigutazunk az egész világot, de hogy megtapasztalni azt, hogy mennyiféle élet van. És egyébként mennyiféle teljes élet van.
Igen.
Vagy a mi életünk szempontjából, vagy a mi életünkből fakadó szempontok szerint megítélve másoknak mennyire szarabb például. És mégis mennyire boldogok. Az a kisrác, akivel az első részben beszélgetett, aki végigvezette. Tök jó volt a beszélgetésvel, és kérdezte, hogy mi, hogy az iskola, jó, milyen jó angol tanában, jót beszélsz angolul. És mondta, hogy hát ő csak videójátékokból tanult angolul. Meg amikor elmesélte az ottani török asszonykórusnak, aki ott Romániában él, hogy megkérdezte őket, hogy mennyire érzik magukat töröknek, mennyire románnak, csak valamit válaszolták, és akkor erre elmondta, hogy egyszer az ő fiát, aki ugye Magyarországon született, ugye úgy van, hogy Niktorp angol, de már évtizedek óta él itt Budapesten, és a feleség meg magyar. És megkérdezték az egyik fiát, hogy ő mennyire érzi angolnak, meg magyarnak magát, és azt válaszolta a fia, hogy 50% angol, és 100% magyar. Ez aranyos.
Ez jó.
Aranyos.
Na mindegy, mert hogy például amikor ugye a hajógyárin forgatott,
na és a akkor egy kicsit, de várj, még hagyd dicsérjem már a sorozatot, vagyis a sorozat első részét. Hogy én nem tudom, Niktorp munkásságát nyilván nem kísértem figyelemmel. Most az elmúlt egy hónapban volt egyszer valami, amikor megszólítottam Orbán Viktor miniszterelnököt valamelyik sajtótájékoztatón, hogy milyen jó lenne, hogyha esetleg szóba állna velük, és akkor lehetne beszélgetni. És akkor jutott eszembe, és aztán utána podcastban meghívták vendégnek valamelyik a telexesek talán, és ott mesélte el, hogy hát ő annak idején Orbán Viktorra kurva jóba volt a rendszerváltás környékén, meg azt megelőzően, mert ő például már akkor is itt volt Budapesten, és a BBC tudósította a magyar ellenállás az ellenzéki mozgalmakról. Hát tehát ő nagyon egy szolgálatot tett neki.
83-tól volt Budapest BBC, Budapesten BBC tudósító.
És most meg gyakorlatilag átmegy az utca másik oldalára Orbán Viktor, amikor meglátja Nick Thorpe-ot. Na mindegy, de egy kedves ember. Na de amit akartam mondani, hogy szóval nem kísértem én a munkásságát, nem tudok felidézni cikkeket, amiket írt, de ezt nagyon nagy érzékenységgel készítette. Tehát annyira, ez, ugye ezek ilyen mini interjúk.
Igen.
Nem lehet nyilván belemenni hosszas nagy mély interjúkba, sok mini interjú, és még sincs hiányérzetem soha, mert vagy kurva jól van megvágva, vagy nagyon ügyesen vezeti a beszélgetést. De nagyon jó, úgyhogy egészen biztos, hogy meg fogom nézni. Na és akkor most a Hajógyári sziget. Mi volt ott? Hogy kötődik össze a mai adás zenei anyagával?
Úgy, hogy azokkal a fiúkkal találkozott.
Bezony, a Béla műhely.
A Béla műhelyjel.
A Béla műhely három tagjával. És három azt a videót már kurva régóta láttam. Azért gondolom, ez a sorozat nem mostani.
Nem, ez szerintem vagy három éves.
Igen, egy-két éves, mert én évekre ezelőtt már láttam azt a kis részt valamikor, és már akkor feltűnt, hogy Mácsai Pál a magyar hangja a Nick Thorpe-nak, hogy ez a hülye hangzik, hiszen tud magyarul. Tehát így nyilván nem várhatja senki, hogy azzal az ő vicces magyarságával. Meg hát a sorozat gondolom az értékesíthetőség szempontjából is jobb hangolú megy, gondolom én.
Igen.
Bár a fiúkkal magyarul beszélt.
Igen, de ott jó, nyilván feliratozzák. Tehát.
Na úgy, hogy a Béla műhely tagjaival beszélgetett ott.
Meg hát ugye, és akkor én akkor csodálkoztam rá, hogy ez milyen kurva jó ez a zene.
Mert pedig hogy csak a folyóparton talált kavicsokat üdöget.
Köveket, kavicsokat, nem, mert akkor még ott ugye fűrészeltek le fát is.
De azt már nem emlékszem, mert most csak.
Mindegy, tehát hogy a...
Beteszem a show notes-ba.
Hogy az egy mennyire tök jó, és tehát hogy én, aki ugye a zenével azért annyira nem foglalkozom, de hogy engem is ez most elkapott, hogy ez tényleg barom jó. Tehát azt, amit ők csináltak, oh, ott... És még az is, hogy még a Nick Thorpe-ot is bevonták egy kicsit a zenélésbe, mondjuk így. Az meg aztán végképp ilyen tök izgalmassá tette mindazt, amit csináltak. Pedig először azt gondoltam, hogy nézd már, mert tényleg most izék köveket szednek a Dunapartra.
Ez is milyen szép témaválasztás egy ilyen sorozatban, ahol a Duna ugye az összekötője a sorozatok részeinek. A Béla műhely tagjaival kimenni, és ott a Duna által évezredek alatt összesodott, vagy évmilliók által összehordott kavicsokat szóra bírni. Nagyon szép. Tényleg szinte megható. Na úgy, hogy amint tehetem, azonnal megnézem végül. Hány részes? Tizenvalamennyi gondolom.
Tizen.
Jó, tehát nem száz.
Nem.
Sajnos. Az még jobb lenne. Hát gyerekek, nekem is van egy negatív ajánlom van. Szerintem ne hallgassátok meg a Partizánon a Dévényi Tibor életi út interjút. ugye Dévényi Tibi bácsit...
Igen.
Van benned egy Dévényi Tibi bácsi kép.
Abszolút.
El tudod képzelni, hogy három órán keresztül érdekesen lehet vele beszélgetni?
Én azt se, hogy egy órán keresztül.
Tibi, 10 percig sem. Nem értem. Egy pontján a beszélgetésnek véltem felfedezni valami indokoltságát ennek az egésznek, mert Gulyás Marci elárulta, hogy amikor ő kisgyerek volt, írt a három kívánságnak, hogy ő sütött egy tortát, amit szeretne az amerikai elnöknek odaadni, és írt egy levelet, de nem kapott választ, és azt gondoltam, hogy emiatt az érzelmi nagy kötődés miatt, legyen az akár pozitív vagy negatív, hogy ő egyszer azért mégiscsak legalább a Dévényi Tibi bácsiról beszélne arról, hogy a három kívánság hogy született meg. Tibi, minősíthetetlen. Tehát egyrészt unalmas, mert igazából nem nagyon sok minden történt vele. Azt gondolnád, hogy ennyi alatt azért sok minden történik, nem. Mert tűz közelben volt, de sajnos, és itt most mindenki fogja be a fülét, aki érzékeny arra, amikor én embereket megbántok. Dévényi Tibi bácsi egy butuska ember. És butuska ember volt világ életében.
Kétdimenziós, egysikú.
Igen, biztos tehát, kedves.
Jó, persze.
Nem biztos, de ezt képzelem, hogy egy kedves, ilyen izgő, mozgó, zsizsegő ember. Nyilván ezt a három kívánság műsort is jól megcsinálta, mint megtudtam, mondjuk ez egy érdekes info, egyedül csinálta, de ma volt egy stáb. Ő hívta föl az állatkertet, ő hívta föl a vitt. Emlékszel te három kívánság műsorokra? Van valami emléked? Mert akkor elmondom, hogy az, Tibi, már az is annyira kínos volt. Tehát annyira vásári.
ízléstelen jelenetek voltak benne. Tehát, mit tudom, hogy Póni lovon egy gyereket elvittek Freyrejsz Károlyhoz, meg hülyeségek. Tehát ne, mert az ötlet maga egyébként gyönyörű, hogy a mindenható magyar televízió...
Majd ugye, elintézi azt, amit...
Ugye az a kurva nagy öntelt viselkedése végre valahára egy jó ügy érdekében lehetne mozgósítani, hogy gyerekeknek elintéznek. És kurva sok mindent elintéztek. De Dévényi Tibi bácsi ízléstelen ember. És ő így képzelte el a televíziós műfajt, hogy ilyen csimbum cirkusz. Ja, nagyon kínos volt nézni, én soha nem bírtam megnézni.
Mondjuk én szerencsére már idősebb voltam.
Hát én is, már... de nem gyerekként láttam, persze.
Én nagyon hamar átkapcsoltam mindig.
Ó, te! Még megkérdezi tőle Marci, hogy próbálj, azért nyilván a Partizánban van ez az interjú, tehát próbált ilyen nőjogi dolgokat, meg politikai, meg... És Dévényi Tibi bácsi kerekperezt megmondta, hogy neki erről semmi véleménye nincs. És kérdezte a Marci, hogy sose volt. Kezd már ennyi.
Mondjuk ez abszolút Dévényi.
Hát igen, igen. Arról szívesen beszélt, hogy a pontos labda az hogy volt, meg ilyenek, meg nem. Nem, igazából ő semmiről nem gondol semmit. Egy fura élet.
Igen.
Egy fura élet. De én vagyok, én lennék az utolsó, aki szeretné megbántani Dévényi Tibi bácsit. Valószínűleg nem ártott senkinek, nem?
Nem.
Hát akkor.
Szerintem se.
Gulyás Marci kicsit ártott most sok embernek, aki azt képzelte, hogy ez majd egy érdekes interjú lesz, nem lett. Jó, én végig hallgattam végül is. Ha akarjátok, hallgassátok végti is. Tibi, fejezzük be a mai adást. Rendicsek?
Rendicsek.
Ezzel a szép ajánlóval ajánlottunk egy sorozatot, és nem ajánlottunk
egy beszélgetést.
Egy interjút. Beteszem a show notes-ba, ha valaki akarja, akkor nézze meg. Jó van, Tibi, ha nincs más, akkor köszönjünk el, találkozunk jövő héten. Már most nagyon kíváncsian várom, hogy Csenge milyen indokot talál ki, mert most ezzel magasra tette a lécet.
Hát igen.
Most már azért, mint ahogy legalább egy elefántnak szerepelni kell majd az indoklásban. Maga alatt vágja a fát. Mert most már ugye nem lehet azzal mondani, hogy hát nincs kedvem, mert ezt már nem mondhatja. Csenge, imádunk téged. Nagyon.
Azt mondja,
hogy büdösek vagytok, fiúk. Most már csak ilyen őszinte dolgokkal jöhet. Na, imádunk téged, Csenge, nehogy félrejtsd az egészet. Imádunk, és nagyon nem szeretjük, hogy neked ennyi energiádat elvesz, hogy kitaláld a dolgokat.
Történeteket.
Nyugodtan mondasz, hogy nem. Na, viszont titeket meg ölelünk, csókolunk.
Szevasztok.
Szervusztok.
Az idő előre haladott. Szeretnék végül is köszönetet mondani a hírközlő szervek embereinek és a technikai feltételeket biztosító ellátószerveknek. Jó egészséget, minden jót, sikereket kívánok mindnyájuknak.